szóval tartja fenn a mindenséget.
Kondor Péter evangélikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van. 2026. május 14-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól nyugat felől egyre több helyen számíthatunk esőre. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Nincs magyar sérültje a Kárpátalját, írt tegnapi orosz légitámadásnak. A magyar külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet.
Kormányülést tartottak Ópusztaszerem, Viszmajor helyzetet hirdet az asszály miatt a kormány.
A virtuális valósággyógyászati alkalmazását vizsgálták a Semmelweis Egyetem gyermekklinikáján. A cél a műtét előtti szorongás csökkentése volt. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Oroszország több mint 10 harci drónnal támadta tegnap délután a részben magyarok lakta Kárpátalját. Részletek Iváncsik Attilától.
Először a hegyvidéki Szolga közelében, majd a megye központban Ungváron csapódtak be orosz harci drónok. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció tájékoztatása szerint összesen 11 ellenséges repülőszerkezet hatolt be Kárpátalja légterébe. Ezek többségét sikerült lelőni. Senki nem sérült meg, de az energetikai létesítményekben így is jelentős a kár. A hatóságok vizsgálatot indítottak, mert több ungvári óvóhelyre nem lehetett bejutni a légi veszély alatt. Oroszország a kijevi vezérkar jelentése szerint délután több mint 750 drónnal támadta Ukrajnát. 4 civil meghalt, soka sebesült, több tízezer háztartásban akadozik az áramellátás.
Az orosz támadást elítélte a magyar kormány, Orbán Anita külügyminiszter pedig ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet, és tájékoztatást kér arról, hogy Oroszország mikor tervezi lezárni a több mint 4 éve kezdett háborút.
Elítélte az orosz támadást a köztársasági elnök, és Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, imádkozik a kárpátaljaiakért, és mindent meg kell tenni azért, hogy a háború véget érjen.
Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Briáska Dániel összefoglalója.
A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Viszmajor helyzetet fog bejelenteni a kialakult asszályhelyzet miatt.
Jelentette be a kormányülés közben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kabinett tagjai a vízügyi igazgatóságok szakembereivel és gazdálkodókkal is egyeztettek a drasztikus asszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A kormányfő hangsúlyozta, ez a magyar gazdák számára fog lehetőségeket biztosítani. Gacsáy József, az országos vízügyi főigazgatóság főigazgató helyettese a tájékoztatón arról számolt be, hogy az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására létrehozzák az országos vízügyi koordinációs központot.
Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretném juttatni az ország területről, hogy minél nagyobb vízkészlet hozódjon fel a tájban.
A tájékoztatón a miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját is, aki szerint az üzemanyagellátás és a nyersolajellátás zavartalan, a stratégiai készletek 80%-on állnak.
Azt is jelezte elnök vezérigazgató úr, hogy a védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Azt pedig már én teszem hozzá, hogy az új kormány is vár. vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány államtitkárainak többségét. Elmondta azt is, hogy a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, kormányülés viszont lesz. A kormányfő kitért arra is, hogy a jövő héten hivatalos látogatásra utazik. Először Lengyelországba, ahol két oldalú tárgyalásokat folytat majd elsősorban Donald Tusk kormányfővel, valamint találkozik a lengyel elnökkel is. A miniszterelnök hozzátette, ezután Varsóból Bécsbe utazik, ahol az osztrák kancellárral és várhatóan az osztrák elnökkel is találkozik.
Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter.
Gajdos László közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet érvényesüljön. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
Évente 5-600 milliárd forint plusz kiadást jelentenek az új kormány nyugdíjemelési tervei, mondta a Krónikának Süle-szigeti búcsú szakértő, aki szerint ez felér plusz egy havi juttatással.
Azt Kármán András pénzügyminiszter közölte korábban, hogy rendkívüli nyugdíjemelést kapnak a havi 120 ezer forintnál kevesebb ellátásra jogosultak. A 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjak esetében sávos emelést alkalmaznak, megtartják a 13. és a 14. havi juttatást, és szép kártyát is kap a legtöbb nyugdíjas. Süle-szigeti Bulcsú becslése szerint idén legalább 360 ezer embernek emelkedik a juttatása, a szép kártyát várhatóan jövőre kapják meg az érintettek.
A 13. havi nyugdíjnak, meg a 14. havi nyugdíjnak is a kifizetése azt igényli, hogy más adóbevételeket is átcsoportosítson a kormány, és ezekből fizesse ezeket a plusz juttatásokat. Elméletileg ugyanezzel a módszerrel operálhatnak a Tiszának a további intézkedéseinél is, tehát ezt a nyugdíjas szépkártyát is lehet, hát ha nem is nyugdíjjárulékból, de valamilyen más adóbevételből finanszírozni, viszont ez egy nagy ballaszt a költségvetésnek, tehát ez egy nagyon jelentős tétel, és ha megígérik, akkor onnantól kezdve minden évben fizetni kell, tehát ez beépül a kiadások közé, és jelentősen megemeli a nyugdíj célú kiadásokat.
Egészségesebb lett az óvodai és iskolai menzák kínálata a közétkeztetés megújítása után. Erről a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője beszélt.
Fejg Ledit a Kossuth Rádióban elmondta, a szabályozás részeként lehetővé tették az A és B menük közötti választás lehetőségét. Bevezették az úgynevezett vitaminpultokat, csökkentették az ételekben a só, a cukor és a zsír mennyiséget, és gyakrabban kínálnak zöldséget, gyümölcsöt, valamint tejterméket. Hozzátette, egy tavalyi módosítással megtiltották egyes allergének, például a földi magyaró, diófélék és a szezámmag felhasználását, hogy ne legyen kereszt szennyeződés, és ezzel védjék az ételallergiásokat. A rendelet szerint 2028-ig tovább kell csökkenteni a menzán kapható ételekben a só mennyiségét, de ehhez a szakember szerint először az élelmiszergyártóknak kellene alkalmazkodniuk.
A jelenleg úgymond a legmagasabb, vagy a maximalizált értékeknek 50-57%-kal kell csökkenteni 28. szeptember 1-től. Ez egy elég nagy százalékos érték. Ezt csak is úgy tudjuk elérni, hogy közösen az egészségpolitikával, illetve az élelmiszerpolitikával összefogva magukban az élelmiszerekben lévő só tartalmat is csökkenteni kell, különösen a kenyérpékáru és a húskészítményekre gondolok itt. Nélkül én azt gondolom, hogy a közétkeztetők 2028. szeptember 1-re nehéz helyzetbe kerülnek, mert ha ezeknek az élelmiszereknek a sótartalma nem csökken, akkor gyakorlatilag csak az ételkészítésből, vagy annál tudjuk csökkenteni a sót, az pedig meg az élvezeti érték rovására megy.
A virtuális valóság gyógyászati alkalmazását vizsgálták a Semmelweis Egyetem gyermekklinikáján. A kutatásban azt elemezték, hogy a VR szemüveg használata milyen hatással lehet a beavatkozásra váró, illetve a frissen műtött gyermekek fájdalomérzetére és szorongására. Kócán Dávid összefoglalója.
Virtuális valóság alkalmazása, ez már az elmúlt 10 évben a gyerekgyógyászat több területén felmerült. A klinikánkon mi először alkalmaztuk, és igazság szerint a PhD hallgatóm Trin Sarolta doktornő, aki a tanulmány első szerzője, ő vetette fel, hogy egy randomizált vizsgálat keretében egy nagyon szűk beteg populációban, ahol jelentős fájdalomra és szorongásra lehet számítani, hogy körükben teszteljük ezt az alkalmazást.
Ismertette a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján végzett kutatás lényegét az egyetem adjunktusa. Jermendi Ágnes, a tanulmány egyik szerzője elmondta, 50, 13 és 18 év közötti mellkasdeformitás miatt műtétre váró beteget vizsgáltak. A résztvevők fele a beavatkozás előtti egy órában VR szemüveget kapott, és az ízlésének megfelelő tartalmat választhatott. A másik csoport a szokásos operáció előtti ellátásban részesült.
A vizsgálat célja az volt, hogy a műtét előtti szorongást csökkentsük. Ezt ugye a műtőbe érkezve mértük, és azt találtuk sajnos, hogy a szorongás tekintetében nem volt különbség a szemüveget használó és a szemüveget nem használó csoport között. Azonban egy érdekes eredményt kaptunk, hogy a műtét utáni időszakban viszont az első órában a fájdalom érzet jelentősen alacsonyabb volt a VR szemüveget használó gyermekek körében.
A szakember szerint feltételezhető, hogy az altatás előtt látott nyugtató játékos tartalmak hatása a műtét után az ébredést követően érvényesült, és ez okozhatta a fájdalom érzet csökkenését. Hangsúlyozta, a jövőben a betegellátás más területein is végeznek kutatásokat a témában.
MR vizsgálatokhoz kapcsolódó altatásban vizsgálják a VR szemüvegét a kollégáim még az egyetemen. A perioperatív ellátásban pedig egy kicsit más szemszögből fogjuk majd ennek a helyét vizsgálni, és szélesebb körben tesszük majd elérhetővé a VR szemüveg használatát a gyerekeknek. Tehát nem csak serdülőknek, és nem csak lelkasebészeti beavatkozásra váró gyerekeknek.
Jermendi Ágnes hozzátette. A mostani kutatásban a résztvevők szabadon választhattak a tartalmak közül. Fontos azonban, hogy az epilepsziára hajlamos gyermekek esetében kerülni kell a villódzó fényhatásokat, helyettük a meditatív, relaxációs felvételek ajánlottak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint élénkül a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Sokan haladnak az M3-as autópályán 60 és Budapest között. Az M1-es autópályán szakaszosan torlódik lassul a forgalom Budapest irányába a Tata és Tatabánya közötti szakaszon. Az M6-os autópálya Ivánvárda felé vezető oldalán a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet burkolat felújítás miatt lezárták, a határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőn lehet.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utc és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. A környező utcákban is korlátozásra kell számítani. A 11. kerületben a Török-Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső térnél vízvezetéket javítanak, útszűkületre számítsanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Újabb két magyar érem született a tekvandó Európa-bajnokságon. Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosárlegenda. A Honvéd jutott a férfi vízilabda OB1 döntőjébe. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Az Inter nyerte a labdarúgó olasz kupát, miután a Rómában rendezett döntőben 2-0-ra legyőzte a Láció együttesét. A milánói együttes története 10. kupa győzelmét ünnepelhette. Megnyerte a francia labdarúgó bajnokságot a Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain. A budapesti döntőbe is bejutó PSG a Lens csapatát győzte le idegenben 2-0-ra, ezzel biztosítva 14. bajnoki címét. Kiegyenlített a Honvéd a Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB1 5. helyéért zajló párharcában. A budapesti együttes 79-73-ra legyőzte az Albát, ezzel egy-egyre módosítva a két együttes csatáját. Szoros küzdelemben kapott ki 68-63-ra a Szeged hazai pályán a Kecskeméttől, míg 92-81-re nyert az ETL házigazdaként az NKA Pécs ellen. A legnagyobb győzelmet az Oroszlány ért el, amely 123-87-re múlta fölül a Körmendet. Visszavonul Ferenc Csaba, a Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. Drámai csatában ismét kikapott a BVSC, a Honvéd lesz az FTC ellenfele a férfi vízilabda OB1 döntőjében. A Honvéd a párharc második meccsét is megnyerte, miután hazai medencében 13-12-re legyőzte a zuglójakat. A BVSC a Szolnokkal vívja majd a bronz párharcot. A magyar jégkorong válogatott a világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésén 3-1-re kikapott Kanadától Svájcban szerda este. Összességében a mutatott teljesítmény bíztató a számunkra szombaton rajtoló A csoportos világbajnokság előtt, amelyen a magyar csapat első ellenfele Finnország lesz. Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvándosok müncheni Európa-bajnokságán. A szerdai nap másik magyar szereplője, az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok Szalim Omar Gergely szintén bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Május 14-én Bonifác névnapján jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukel Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Opusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. Az ülés utáni tudnivalókról beszélünk külpolitikai és gazdasági szempontból is a műsorban, valamint bizonyos belpolitikai vonatkozásokat is tudunk már mondani, annak alapján, ami ott elhangzott, legalábbis a tájékoztatón. Úgyhogy 7:30 után is erről lesz szó, 7:45 környékén is erről lesz szó. És persze arról is, hogy az amerikai elnök és a kínai legfőbb vezető is találkozik éppen a mai napon. Mik lesznek a tárgyalás témái, hogyan befolyásolja ez a világrend további alakulását? Erről 3:49-kor beszélgetünk. A műsort ma Törőcsik Zsolt szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország! Kakukel Tamással.
Elstartolt a 45. országos borverseny, hazánk egyik legrangosabb szakmai seregszemléje. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szervezésében zajló bormustrára az idén 22 borvidék 233 pincészete nevezett, így a zsűrinek jelentős mennyiség összesen 995 mintát kell kóstolnia, értékelnie. Hegedűs Katalin riportja.
A 45. országos borversenyen természetesen borászok is képviseltetik magukat, és itt áll velem szemben a 2025-ös év bortermelője, ő nem más, mint Lamport József az Egri borvidékről. Pontosan milyen típusú borokat készít ön?
Köszönöm szépen a kérdést. Hát a Túlméretpince főborászaként nyilván a vörösborokon van a hangsúly, bár nagyon széles a palettánk, egészen a könnyű fehérboroktól a pesgőn keresztül a nagy vörösborokig. Az igazi fő profilunk az az érlelt nagy minőségű vörösborok, és ebben a legtöbb nemzetközi eredményt is elérni. 100-120 hektáron gazdálkodik a Tumerer pince. Azért mondom egy kicsit így kötőjelemmel, folyamatosan szőlő telepítések és a kivágások is, ahhoz, hogy jó kondíció ültetvények legyenek, ezt folyamatosan karban kell tartani, és gyakorlatilag ennek az ültetvény méretnek a jellemző megoszlása régebben a 80% vörös, 20% fehér, ami mostanában egy kicsit differenciálódik a 70-30-es arány irányába.
Azt el lehet árulni, hogy milyen tételt küldött az idei borversenyre? Ez egy jubileumi év.
Igen, hát az a helyzet, hogy most fejből biztos, hogy nem tudnám elmondani, de mivel egy felépülő borversenyről, alulról építkező borversenyről van szó az országos borverseny esetében, itt a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa mindig támogatja, hogy a borvidéki borversenyen aranyérmet nyert borok mindenképpen kerüljenek be, sőt, még anyagilag is támogatja ezeknek a bekerülését, és így lentről fölfele építkező rendszerről van szó, úgyhogy emlékeim szerint olyan 10 borral neveztünk a borversenyre.
Hanyadik borverseny, hanyadik megmérettetés ezen?
Hú, erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Én 22 éve vagyok a Thumerer pince főborásza, 34 éve tanulom a szakmát, mert 92-ben kezdtem még a budafoki borászati szakközépiskolába, 34 éve járok aktívan borversenyre, úgyhogy azt nem tudom megmondani, hogy hanyadik borversenyem, de az országos borverseny Magyarországon nyilvánvalóan a legfontosabb borversenyek egyike.
Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke, a 45. országos borverseny egyfajta jubileumi mérföldkőnek is tekinthető a magyar borkultúrában. Hogyha visszatekintünk az alapítás óta eltelt évtizedekre, mi lenne ez a három legfontosabb minőségi ugrás, ami miatt a magyar bor ma már nemzetközileg is mondhatni egy teljesen más ligában játszik, mint 45 évvel ezelőtt?
Teljesen megváltozott az elmúlt évtizedekben a termelői struktúra, illetve egy minőségorientált termelés alakult ki. Ezt a kettőt mindenképpen kiemelném. A korábbi évtizedekhez képest nem nagy állami vállalatok versenyeznek, hanem jellemzően családi vállalkozások, illetve esetleg nagyobb vállalkozások borai is, de nagyon sok a kis termelői bor is, illetve minőségorientáció tekintetében egy hatalmas lépést tudtunk előre tenni. Nem csak a tokai bor különlegességek, nem csak a nagy testű vörösborok, hanem már a reduktív fehérborok, a rozéborok is kiváló minőséggel képviseltetik magukat a borversenyen.
Idén is több száz tétel érkezett az ország minden borvidékéről, hogyha jól olvastam. Mely kategóriákban mérik össze a tudásukat a borok?
Fehérborok, vörösborok, illetve a rozéborok kategóriájában lesz egy nagy közönségbora is kiválasztásra került, a legjobb illatos fehérbor, a legjobb könnyű vörösbor, tehát nagyon sok kategória van. Igyekszünk olyan kategóriákat meghatározni a szervezői bizottságban, amelyek a közízlésnek megfelelnek, hogy a fogyasztók számára is egy képet adjon ez a borverseny, ne csak a szakmabelieknek jelentsen egy visszacsatolást.
Hogyan történik, hogy a több száz tétel megkóstolása, az illatolása?
Alapvetően van egy hatalmas háttérszervezési munka, ugye, amit a hegyközségi rendszer végez, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának, illetve a borverseny szervező bizottságának a vezetésével. Ez már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, a helyszín biztosítása, a körülmények biztosítása. Ugye a borversenyhez mindig egy fényes, fehér abroszos, megfelelő poharakkal ellátott, megfelelően tiszta levegőjű helységet, környezetet kell biztosítani. A mintákat pedig az ország minden pontjáról, sőt külföldről érkező szakemberek, jellemzően végzett borászok, illetve borszakírók, nemzetközi borbirálók és olyan szakemberek végzik, akiknek nagyon komoly kötődése van a borhoz.
Meghatározott standardek vagy kritériumok alapján, tehát mennyiben számít az objektivitás, vagy azért van benne egyfajta szubjektivitás is?
Ugye ez nem lehet pontosan olyan egy ilyen verseny, mint egy olimpia, hogy a leggyorsabb, exakt módon lesz az első. Megvannak azok a szakmai standardek, amelyeket minden bírálónak ismernie kell, akár kategóriában, akár fajta tekintetében, de mint mindenben nyilván ez is egy érzékszervi kóstolás, tehát itt is van benne némi szubjektivitás. Hogy ezt a szubjektivitást kompenzáljuk, ezért vannak 6-7-8 fős zsűrik, ahol minden zsűritag ad egy pontot a bornak. Természetesen a megfelelő kategória és a megfelelő elvárási rendszer szerint. Tehát itt ugye a tisztaság, a megjelenés, a szín, az illatintenzitás, az illattartalom, zamata, stb. Tehát itt sorolhatnám egy nagyon összetett szempontrendszer szerint, és a végén egy átlagpont kerül adásra. De hogy ne legyenek olyan bírálatok, amik esetleg nagyon eltorzítják az átlagot, az átlagtól egy bizonyos pontnál jobban eltérő zsűritagok, ők kiesnek a pontozásból, így egy viszonylag objektív eredményt tudunk kapni. Minden idők legmagasabb minta számával büszkélkedhetünk, ez 995 minta. A tavalyi 880-890 közötti mintaszámhoz képest ugye ez több mint 10%-os emelkedés, ami talán a 25-ös évjáratnak is köszönhető, illetve úgy gondolom, hogy egy nagyon jó visszacsatolás számunkra, szervezők számára is, hogy a termelők tisztelik ezt a borversenyt, és egy reális visszacsatolásnak tartják, mind termelői, mind pedig piaci oldalról.
És mikor derül fény, hogy kik lesznek a kategória győztesek?
Természetesen a benfentesek már virálat után közvetlenül tudják, de a hivatalos eredményhirdetés az június folyamán lesz.
Borász, borkészítő, szakavatott borkóstoló, sőt pálinka mester is, Nyúlné dr. Püra Beáta, aki a 45. országos borverseny nagy közönségének zsűrije, ha jól tudom, de ő majd kijavít engem. Hogyan keveredett ide a versenyre, Beáta?
Én hála Istennek az utóbbi években, évtizedekben inkább így tudom mondani, hogy bírálóként veszek részt az országos borversenyen, és az a megtisztelő feladatért, hogy a nagy közönség boránál úgymond zsűri elnökként koordinálom az influencerek, ismert emberek, tehát együtt kóstoljuk a nagy közönség borát, és hogyha a szakmai instrukciót kell adnom, illetve volt ugye előtte egy tréning, ez már megtörtént, és akkor együtt úgy bíráltuk a borokat, hogy ténylegesen tudják használni azt a programot, amivel majd le fogjuk most élesben bírálni azokat a borokat, amelyek hozzánk kerültek, kiválasztás szempontjait, ismerkedjenek a borokkal, a stílusokkal, ugye különböző stílusú borok voltak, tehát itt volt reduktív, ugyanabból a fajtából, reduktív volt, gyümölcsös, könnyű, és ugyanebből a fajtából volt késői születelésű fahordóban erjedt érleltétel, egy borkóstoló, mindenkinek a saját emlékképei, az emlékei vannak, tehát akkor éppen, hogy ő mit érez illatban, zamatban, és ezeket kell leírni. Ezért szoktam mondani, hogy ne ijedjünk meg, azért, mert szakmailag mi más, esetleg más jelzőket mondunk, de ugyanúgy mindenki a saját életéből tudja hozni a példákat.
Rengeteg ember van itt, hatalmas az érdeklődés, a megmérettetésen túl mire nyújt ez lehetőséget? Akár a szakavatottaknak, akár a kevésbé hozzáértőknek. Ez egy szakmai találkozó hely is?
Ó, ez nagy, de jó. Ilyet még senki nem mondott, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy szakmai találkozó is. Ugye az, hogy megméretjük a borainkat, az ezért ez minden borász számára nagyon jó. Hiszen amit mi alkotunk a borászatunkba, a legjobb minőségű, a legszebb bort szeretnénk ugye készíteni, de egy évjáraton belül a fajták is versenyeznek egymással, és abból kitűnni, azt gondolom, hogy az mindenki számára nem csak hiúsági kérdés, hanem hogy magát, a pincészetet elhelyezni, úgymond a piacon, és azt gondolom, hogy a mostani időkre is nagyon-nagyon jellemző az, hogyha azért az emberek azt látják, a polcokon sorakoznak az üvegek, ugye mi az, ami miatt ő leveszi a polcról, itt mondhatjuk azt, hogy ha olyan üvegben van, hogy a bornak a színe, a címkéje, tehát egyáltalán milyen ugye a kinézet, ha nem ismeri a borász vagy a borászatokat. Viszont, hogyha azért ott van rajta egy érem, akkor azt gondolom, hogy van egy olyan jelzés felé, hogy hú, ezt már lebírálták, ez biztosan nem lehet rossz, tehát akkor azt veszi le.
Itt áll velem szemben Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, és itt 10 éve támogatják a borversenyeket.
Alapvetően a borágazat az agrárium és az élelmiszeriparon belül nem egy nagy szereplő, mert 1%-os részesedése van, de a társadalmi hatása az annál nagyobb. Nagyon sokan kötődünk a borvidékhez, a borkultúrához. 22 borvidék van Magyarországon, szétszórva, szinte minden tájegységünkön van egy-egy, és úgy gondoltuk, hogy bankként érdemes ezzel foglalkoznunk. 10 éve együttműködünk a legtöbb borászati eseménye, kiemelten az országos borversenyen.
És hogyan lehet versenyképessé tenni akár a borokat, vagy megerősíteni, mert ugye a mezőgazdaságnak rendkívül ki van téve ez az ágazat, május elejé fagyok is megtépázták az ültetvényeket, tehát hogyan lehet gazdaságosan gazdálkodni?
Professzionálisan. Egyre inkább abba az irányba mozdulunk el, hogy gépesítve, megadva mindent a szőlőnek, amire szüksége van, odafigyelve, együtt lélegezve. Egyébként ez a borászati ágazat többségére, a szőlőtermesztőkre abszolút igaz. Van egy másik hányaduk, akik még nem így végzik a tevékenységüket, ők egyre inkább felhagynak a tevékenységet. Tehát azt látom, hogy le fog tisztulni ez az ágazat. Megtanuljuk az új érában, az új klimatikus viszonyok között ezt alkalmazni, és akkor nem lesz probléma.
De a hazai bor helyzetét hol látja 5-10 éven belül?
Helyére fog kerülni. Szerintem kisebb lesz, mint most, ezt el kell fogadnunk. Eddig felülreprezentáltak voltunk. Lesznek piacvezető vállalkozások, akiket most lehet látni. Lesz egy nagyon erős, nagy és középvállalati kör, és lesz egy családi alapon működő, magas márkával, brenddel rendelkező, aki ott lesz az éttermek, a boltok, a polcok, az asztalokon, és ebben a tekintetben fel fogja venni a versenyt a nemzetközi elittel, és lesz egy másik leszakadó, akinek ki kell találni azt, hogy részt akar ebben venni, vagy felhagyja a tevékenységét.
A kulcs a folyamatos megújulás és a kreativitás.
De a borászati ágazatban mindenképpen minden év egy új év, azt mondják a borászok, új évjárat, úgyhogy ebbe kell gondolkodni.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontban karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig a forgalmat rendőrök irányítják majd. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Ma 10 és várhatóan 12 óra között a 3-as villamos helyett a Gubacsi út határút és az Ecseri út között pótlóbusszal lehet majd utazni veszélytelenítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
MÁV Info.
A nyugati pályaudvaron csak korlátozással, kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok a reggeli délelőtti órákban, ezért a Ceglédi és Lajos Mizsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani. A Lajos Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya Kispestre kerül át a fennakadás végéig. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalanul zajlik a reggeli forgalom. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat napig szerencsés sátorolja új hely között, május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. Az Ukrajnába közlekedő nemzetközi vonatok délig biztosan csak csapig közlekednek, illetve onnan is indulnak Magyarország felé. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak a mavinform.hu weboldalon. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Kuntár Rolandtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Majd délután nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli eszelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet délután 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Hungaromet, Kuntár Roland.
Köszönjük szépen, fél hét lesz néhány másodperc múlva, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban. A bemondó Garami Zsuzsa.
A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás, átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Vajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgető feladatnak nevezte a helyzet rendezését. A híradást Berente Marian szerkesztette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
Vármegyéről vármegyére. Komárom Esztergom.
Összeköti azt, ami összetartozik. Monostori híd. A kettészakított Komárom második közúti Dunai átkelőjét 2017-ben kezdték építeni. A Monostori híd Magyarország vezetésével, Pozsony közreműködésével és uniós forrásból 2020-ra készült el. A közel 3000 kilométeres Duna legmagasabb hídja 118 méterre emelkedik ki a folyóból. Pálya szerkezetének első három elemét 2018-ban emelték a helyére. Az egyenként 165 tonnás alkotó részeket Csepelen állították össze. A teljes híd 37 hasonló darabból áll, ezek összsúlya 5400 tonna. A hidat tartó pilon 2400 tonnás. A Monostori híd teljes hossza 602 méter. Tervezésénél meghatározóak voltak a hajózási szempontok. A hídon kerékpárút és gyalogos járda, valamint a belterület közelsége miatt közvilágítás is van. Az egyedi szerkezet miatt a pilon és kábelek díszkivilágítást kaptak. Aki a régi Erzsébet híd helyett ezen kell át, az elkerüli Komárom forgalmas belvárosát, így délfelé indulva egy perc alatt eléri az egyes utat Budapest vagy Győr felé, a felvidéki oldalon pedig a 63-ast, amelyen nyugatra Dunaszerdahelyre lehet eljutni.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Magyarország. A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Május 20-áig kell véglegesíteni a személyi jövedelemadó bevallást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig jelentősen leegyszerűsíti az egyéni vállalkozók számára is a tervezetek ellenőrzését és benyújtását. Akiknek módosítaniuk kell, esetleg elakadnak, használhatják az elektronikus SIA kérdés funkcióját, a videós útmutatókat, vagy a NAV 1819-es infóvonalát. Lincmeier Szilvia kommunikációs vezető tájékoztat a részletekről, a riporter pedig Cignegele.
Milyen konkrét lépéseket javasolnak azoknak az adózóknak, akik az ELSIA használata közben elakadnak, és milyen csatornákon érhető el gyors, akár személyre szabott segítség?
Azok, akik esetleg az ELSIA használata közben elakadnának, ez nagyjából kétlem, mert hogy az ELSIA használata az rendkívül egyszerű. Különböző segítő programok is vannak, most már a kérdésfelelet mód például annak, aki kiegészítené a bevallási tervezetet mondjuk a lakáskiadásból vagy ingatlan eladásból származó jövedelemmel, de aki mégis elakadna, elsőként azt javaslom, hogy keresse föl a NAV honlapját, nav.gov.hu. A legelső csempe az a személyi jövedelemadó bevallás 2025 csempe. Innen elérhető az ELSIA is, és elérhetőek a tájékoztatók is. Több tájékoztató jellegű kisfilmet csináltunk. Ennek segítségével már biztos, hogy tovább lehetne haladni. De aki mégis szeretne beszélni valakivel, az első körben hívja nyugodtan a NAV ingyenes infóvonalát, ez a 1819, minden kérdésre tudnak válaszolni. Aki pedig a személyes kapcsolatfelvételben jobban bízik, nyugodtan keresse föl a hozzá legközelebb eső ügyfélszolgálatot, készséggel segítünk.
Hogy állnak most a számok, terveze a NAV kommunikációs kampány célzott tájékoztatást még a be nem nyújtott 1,7 millió bevallás tulajdonosának elérésére, ugye május 20-ai határidő az már itt van a nyakunkon.
A NAV a célzott kommunikációs kampányát, a leveleket már kiküldte az érintetteknek, azoknak is küldött levelet, akik belekezdtek a bevallási tervezetüknek a szerkesztésébe. Több mint 200 ezren kezdték meg a szerkesztést, és még nem fejezték be a bevallást. Azoknak is küldött levelet az adóhivatal, akiknél valamilyen anomáliát talált, leggyakrabban, ha jár vissza adó, személyjövedelem adó, abban az esetben a magánszemélynek rendelkeznie kell arról, hogy ezt az összeget, ezt milyen módon szeretné megkapni.
Milyen mértékben vannak még az utolsó napokban személyesen az ügyfélszolgálatokon? Ugye ezt már Szilvia is említette, hogy a lakosság jelentős része azért elektronikusan, könnyebben és gyorsabban intézi, amit kell, de melyek mégis a leggyakoribb hibák, amiket elkövetünk?
A leggyakoribb hibákat idén is feltérképeztük a már beérkező bevallások alapján, jellemzően a kedvezményeknél. Leginkább egyébként a családi kedvezmény, ott inkább a szabályok félreértéséből adódik eltérés, de pont ezért ki is adtunk egy közleményt erről, hogy melyek a leggyakoribb hibák. Az utolsó napokban, ugye szerda május 20-a, egyébként is 6-ig van nyitva az ügyfélszolgálat, de hétfőn, kedden és szerdán is sokkal több munkatársal és hosszabbított nyitvatartással várunk mindenkit, aki nem tudott eligazodni a honlapon, illetve telefonon sem kapott megfelelő választ a kérdésére. Azért valójában most már főleg online bevallás kiegészítése, akinek ki kell egészítenie, vagy csak el szeretné fogadni a tervezetét, annak csak be kell lépni, és a program végigvezet mindenen.
Megfelelően tájékozottak az egyéni vállalkozók arról, hogy mely forrásokból, gondolok itt az online számla, pénztárgép vagy az ONYA kerülnek adataik az ESZIA tervezetbe, és milyen módon lehet hibát jelezniük vagy korrigálni, hogyha kell?
Ez a NAV egyik legnagyobb újítása, hogy már az egyéni vállalkozóknak is segít a bevallás kitöltésében. Nem lesz automatikusan érvényes, hogy a NAV 5,6 millió magánszemélynek ajánlotta ki a személyi jövedelemadó bevallását, csak egy tervezet. Ha valaki nem csinál ezzel semmit, akkor gyakorlatilag május 20-án érvényes bevallásá válik. De a tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, mert ha valamilyen kedvezmény kimarad belőle, azzal a magánszemély jár rosszul. Viszont ha valamilyen jövedelem hiányzik, ott pedig a revizor munkatársaim jelentkezhetnek majd később, hiszen a NAV mindig elmondja, hogy nem tud minden jövedelmet. Azt az egyéni vállalkozók nagyon jól tudják, hogy nekik valamit még tenni kell. A vállalkozásból származó jövedelmük feltüntetésében is segít szembesült az adóhivatal azzal, hogy visszamutatja, hogy nála milyen adatok vannak. Online pénztárgép, online számla adatok, ezeket tartalmazza a bevallási tervezet megfelelő sora, de természetesen, mivel önadózás van, az egyéni vállalkozó legjobb tudása szerint nyugodtan javíthatja, hiszen az lesz az érvényes bevallása, amit ő majd május 20-áig benyújt a NAV-hoz.
Milyen ügyféltámogatási csatornákat és határidőket biztosítanak azoknak a vállalkozásoknak, akiknek a tervezetének kiegészítésre vagy javításra van szüksége?
Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek is ugyanazok a csatornák állnak rendelkezésre, mint mindenki másnak. Ők is nyugodtan hívják a 1819-et, az ügyfélszolgálatra is jöhetnek, feltetnek kérdéseket, munkatársaim az egyéni vállalkozók adózásában is teljesen napra készek. Rengeteg tájékoztató füzet érhető el a NAV honlapján. A mi tapasztalatunk azért az, hogy a vállalkozók egyre tudatosabbak, ismerik a rájuk vonatkozó szabályokat, és egész jól eligazodnak a honlapon is.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A születéshetét tartják Egerben is, különböző programokkal, előadásokkal segítik a gyermekvállalás, őt az Egri Markot Ferenc Kórház megnyitja a szülőszobák ajtaját, és azaz bemutatják a kismamáknak, a leendő kismamáknak a helyszínt, ahol aztán majd szülhetnek. Pilisi Csenge riportja.
Látom, már egész nagy a pocak, a hanyadik hónapban van?
Fleischer Éva, 8.
Akkor ez már a finish, ugye?
Még egy hónap, azt ki kell bírni. Olvastam a kórháznak a tájékoztatóját, de igazából hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Minden szülés más.
És hogy szeretné, hogyha ez a nagy esemény történjen?
Hát komplikációmentesen mindegy. Ha természetes úton úgy, ha oxitocinnal, akkor úgy.
Most lesznek család, tehát az első
gyerek? Igen.
Akkor nagy a várakozás.
Hát eléggé igen, várjuk, de nem izgulom.
De akkor tudja, hogy kisnémi kisfiú?
Igen, fiú, Teodor.
Párjával együtt érkeztek?
Igen.
Együtt is tervezik majd a szülést?
Igen, együtt. Hogy legyen valaki, akit ismerek, hogy támasz nyújtson.
Meg az erősíti a kapcsolatukat is, nem?
Lehet, igen.
Ugye a születés hetén talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan szülünk. Ez a nyitott szülőszoba program, ez évek óta segítséget nyújt a pároknak, a születés körülményeit mutatja be.
Törekszünk arra, most, hogy egy a megérkező kismamákkal, kispapákkal fölveszük a kapcsolatot.
Mondja Hasiló Anna Mária szülésznő, laktációs tanácsadó.
Kapnak füzetet, tájékoztató füzetet, szülésről, szoptatásról, lesz egy rövid tájékoztató a szülésről, a születésről, majd bemegyünk a szülőszobára, ott is megláthatják a szülőszobát, kérdezhetnek, fölmennek az újszülött osztályra, ott is körülnézés, majd a gyermekhágyas osztály, és még a szoptatással kapcsolatban is információt fognak kapni.
Mennyire felkészülten érkeznek a családok, a szülők ide?
Nagyon sok kérdés van, aminek nagyon örülünk, mert számunkra így fontos, hogy valahogy biztonságban érezzék magukat, minél inkább bízzanak bennünk, a szülésznőkben, védőnő, csecsemős nővér, orvosainkban, és akkor talán így olajozottabban működik ez a folyamat, a szülés, a születés is, a szoptatás is.
Természetesen? Ez hiszem az egyik új szó.
Ez így ki lett találva évezredek óta, hogy az anya hogy szül, a baba hogy születik, hogy szoptat, és hogy szopizik a kisbaba. Tehát tényleg a természet folyamát támogatnánk leginkább.
Mennyire segítik, akár információval, akár a környezet megteremtésével az, hogy jól érezze magát a szülő, az édesanyja, és hogy majd a születendő baba is.
Részben azzal, hogy minden hónapban van nyitott szülőszoba programunk, ahol tájékoztatást kapnak az anyák, nézegethetik a szülőszobával, barátkozhatnak, mutogatunk nekik olajakat, labdát, babzsákokat, pozícióban levést, a szülő ágyot, barátkozhatnak. Ezeknek a segédeszközöknek az ismerete jó hatással szokott lenni.
Tehát akkor az egész hét a születésről, a születés ünnepéről szól.
Igen. A kapcsolódás a fő téma, tehát hogy a születést követően nyilván ez a szülésszobát illetően, ez azt jelenti, hogy a születést követően közvetlenül az édesanyja mellkasára kerüljön a kisbaba. Húzzáló köldök zsinórra meg tudja tapasztalni azt a kintlétben lévő biztonságot, amit méhen belül megtapasztalt 9 hónap alatt, és hogy ennek a lenyomata egy élethosszig tart.
Az ilyen programok, mint a születés hetén, akár egy nyitott szülőszoba segítik az orvosok munkáját is?
A születés hete programsorozaton kívül is van nekünk havonta egy szülésfelkészítőnk itt az osztályon.
Dr. Rózs László szülésznő gyógyász.
Az a tapasztalat, hogy nagyon nagy előnnyel indulnak azok a kismamák, párok, akik részt vesznek ezeken, mivel egy nagyon fontos helyismeretet kapnak, nem félnek a kórháztól, a helyszíntől, segítséget kapnak abban, hogy mikor, hova jöjjenek, milyen csomagot készítsenek be, és az újszülött osztály megismerésével kicsit oldódik a szorongásuk.
Sok apukát látok most itt ezek igen. szerint, ez most már egyre népszerű vagy jellemző, hogy a párok együtt jönnek?
Mivel a vajudás szülés során is gyakorlatilag az esetek több mint felében ott szokott lenni az apuka, együtt jönnek már a felkészítésekre is a párok. Nagyon jó tendenciát mutat.
Évente hányan fordulnak önökhöz, hányan hozzák itt világra a babájukat?
Körülbelül 1200 szülés zajlik itt az osztályunkon évente, ami egy közepes méretű szülészetnek felel meg. Sajnos az elmúlt években egy csökkenő tendencia itt is látható, de stabilak vagyunk ilyen szempontból.
Falakon túl is segítik azoknak a mondjuk civil szervezeteknek a munkáját, akik segítik, támogatják a családokat, hogy minél több gyereket vállaljanak?
Tradicionálisan jó kapcsolatot ápolunk az összes civil szervezettel, részt veszünk, amennyiben lehetséges az ilyen tájékoztató programokban, szülésfelkészítésekben, ami a kórház keretein kívül történik.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
A közösségi média széleskörű használata fogyasztói kockázatokkal és ebből fakadóan jogi következményekkel is jár. Erre hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Kispál Edit szóvivő beszél, a riporter Cínege Levente.
Milyen konkrét fogyasztóvédelmi oktatási vagy kommunikációs kampányokat tervez a FEOSZ annak érdekében, hogy a különösen sérülékeny csoportok is megértsék a közösségi média használatából eredő kockázatokat?
Mindig szervezünk oktatást, illetve előadásokat a fiataloknak. Alapvetően az az irány, hogy a tudatos fiatalokat megtanítsuk arra, hogy hogyan használják a közösségi média felületeket is. Egyébként nagyon-nagyon sokat tudnak is erről, inkább csak rendszerezni kell a tudást. Anyagukat. Az idősebb generációhoz kicsit nehezebb eljutni ebben a körben, hiszen ők nem olyan régóta használják, kicsit félve használják ezeket a felületeket, és hát elég sok veszély fenyegeti őket, pontosan a tudás hiányából fakadóan. Hiszékenyebbek, sokkal több mindent elhisznek, valósnak fogadnak el, ami mondjuk egy fiatal generáció részére egyértelmű, hogy nem a valóság.
Akár fiatalokra, akár idősekre nézve hallhatunk néhány gyakorlati példát, hogy mi az, ami ezeknél a célcsoportoknál negatívum lehet? Vagy kockázat?
Ugye az idősebb generáció tagjai nagyon-nagyon sok online csalás áldozatává tudnak válni, legyen szó akár valamilyen termék vagy szolgáltatás vagy termék vásárlásáról, nem néznek feltétlenül utána, hogy az adott termék tényleg tudja azokat az ismérveket, amit olvasnak róla, pedig lehet, hogy két kattintással ez egyébként elérhető információ lenne, csak az adott weboldalon vagy a közösségi média felületen ez nem elérhető, természetesen nem véletlenül, hiszen így próbálják becsalogatni őket. Illetve időről időre felbukkanó problémakör azok a csalások, hogy közösségi média felületeken jelentkeznek be segítségkérő megkeresésekkel, szüksége van pénzre, el kell utaznia, és ezt elhiszik sokan, és utalnak pénzeket, úgyhogy nem tudják, hogy valóban ki az, aki kéri a segítséget. Kicsit másik téma már a rengeteg banki csalás, ami mostanában felbukkant, megadják a bankkártya számukat, vagy a netbank hozzáférésüket, és pillanat alatt leemelnek a bankszámlákról istentelenül nagy összegeket, amit utóbb nagyon-nagyon nehéz visszaszerezni, ha nem lehetetlen.
Hogyan látják a mesterséges intelligencia által létrehozott hirdetések átláthatóságának javítását, és milyen jogi vagy technikai lépéseket javasolnak a megtévesztő, rejtett, fizetett tartalmak ellen?
Sajnos ezen a területen a jogszabály egyelőre csak kullogni tud a gyakorlat meg a mindennapok után, és így próbálja meg rendezni mindig valamilyen problémakört. Egyértelmű már, hogyha fizetett hirdetésről van szó, akkor ezt figyelemfelhívó módon erről tájékoztatást kell kapnunk. Tehát, hogyha valamilyen szűrőt alkalmazunk, hogyha ez egy fizetett hirdetés, akkor az nem jelenhet meg anélkül, hogy erről minket tájékoztatnának, hogy azért szerepel az első helyen az adott termék, kereskedő, amire rákerestünk, mert hogy ez egy fizetett hirdetésként jelenik meg. Ilyen információt meg kell kapnunk. Ami egyébként még probléma szokott lenni, a közösségi média felületeken ugye nagyon sokan ott adnak, vesznek, rengeteg hirdetés ugrik fel azonnal, amint használjuk ezeket a felületeket. Ott azért nagyon fontos elkülöníteni, hogy azt meg tudjuk-e mondani, hogy most magánszemély hirdet valami ilyen terméket, vagy pedig cégkereskedő, hiszen más fogyasztóvédelmi szabályozás vonatkozik rájuk. Tehát, hogyha a kereskedőtől vásárolunk, akkor sokkal nagyobb védelem illet meg minket, mint hogyha magánszemélytől vennénk meg a terméket.
Ide tartozik talán az, hogy milyen elvárásokat fogalmaznak meg az online piacterek üzemeltetőivel szemben. Ugye itt van rengeteg belföldi, illetve nemzetközi, ami már sokszor ingyen szállít Magyarországra.
Fontos az online piactereknél is, hogy meg kell felelniük a fogyasztóvédelmi előírásoknak, tehát rengeteg tájékoztatásnak kell rajta lennie arra vonatkozóan, hogy tudja a fogyasztó, kitől vásárolja meg a terméket, pontosan milyen terméket vásárol meg, pontosan milyen vételárért, milyen egyéb fizetési kötelezettségei vannak, ha utóbb valamilyen panasza van, milyen jogorvoslati lehetőségek vannak, milyen panasztételi lehetőségek vannak, tehát ez a jogszabály ezt tételesen felsorolja ezeket a kritériumokat, és ezeknek az online piactereknek is meg kell felelniük. Ezt egyébként a fogyasztóvédelmi hatóság rendszeresen szokta is ellenőrizni.
Mi van akkor, hogyha egy bank, netbank szolgáltatása mondjuk egy keresőmotorban a csaló oldal hamarabb jelenik meg a találati eredmények között, mint az eredeti oldal is, valaki jóhiszeműen abba lép be, ahonnan már el is lophatják az adatait?
Mindenképpen érdemes minden esetben megnézni, hogy a weboldalnak a címe pontosan micsoda, mert ott azért azonnal ki szokott derülni, hogy nem azon a weboldalon vagyunk, ahol szeretnénk lenni. Ez nem csak a netbankos esetekben, de akár a közműszolgáltató cégeknél is gyakran előfordul, hogy kapunk ilyen jellegű e-maileket, ami elnavigálna ilyen oldalra. Ezt tudjuk tenni, mert az oldal nagyon-nagyon hasonló lesz, tehát abból nem biztos, hogy rájövünk. Vannak azért ilyen trükkök, hogyha nem magyaros kifejezéseket használnak, vagy teljesen tegező az adott weboldal, akkor biztos, hogy nem jó helyen járunk, tehát ilyenekre azért érdemes odafigyelni, de nehéz kiszűrni valóban.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Május 15-től, azaz holnaptól indul az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. Hogy mit is jelent ez, milyen adatokra kíváncsiak és miért, megtudjuk Tóth Pétertől, a Központi Statisztikai Hivatal természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetőjétől, a program szakmai felelősétől, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mire kíváncsiak itt, és mi ennek a felmérésnek a célja?
Tulajdonképpen ez a felmérés, ez a 10 évenkénti agrárcenzusok közötti nagymintás mezőgazdasági összeírás. A gazdaságok szerkezetére vagyunk kíváncsiak, tehát nem csak olyan információkat gyűjtünk, hogy mekkora területen gazdálkodnak, mekkora állatállományt tartanak, hanem egyúttal képet kapunk arról is, hogy például hány évesek a gazdálkodók, vagy milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. A mostani felmérésnek egyébként sajátossága az is, hogy 6 éve mértük fel utoljára az állattartási épületeit, illetve a különböző trágyakezeléshez kapcsolódó információkat, így ezt majd most is meg fogjuk tenni, illetve 10 éve mértük fel utoljára a borszülővel, szülőtermesztéssel kapcsolatos részletes információkat, ez is a mostani felmérésnek lesz majd a célja, tehát egy ilyen komplex képet fogunk majd kapni a mezőgazdaságról a mostani felmérés eredményei alapján.
Miért fontos ez?
Ez fontos nem csak hazai szinten, de unió szinten is ez a felmérés. A hazai, illetve az uniós döntéshozókat támogatjuk majd ezekkel az információkkal, ezekkel az adatokkal. Azt szoktuk mondani, hogy pontos, jó minőségű adatok nélkül nem keletkezhetnek jó szakpolitikai döntések, tehát mi tulajdonképpen a döntéshozókat támogatjuk, és ezért is fontos az, hogy ugyanez egy kötelező összeírás, tehát az érintettek számára kötelező a válaszadás, de nem is ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy a gazdálkodóknak jó felfogott érdeke, hogy pontos adataikkal segítsék a mi munkánkat is, és aztán ennek az eredményeképpen aztán majd ők is jobb helyzetbe kerüljenek majd a gazdálkodás során.
Hol mutatkozik itt a közös érdek? Mert az, hogy kinek milyen van, az azért így a magyar néplélek azt úgy szereti szemérmesen kezelni.
Igen, itt termelési adatokra vagyunk kíváncsiak, itt semmiféle gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi információra egyébként nem kapcsolatosan nem teszünk fel kérdéseket. Itt tulajdonképpen egy pontos képet fogunk majd kapni arról, hogy ők most 2026-ban hogy is gazdálkodnak. Azt láttuk, hogy a mi döntéseink alapján pontosan az elmúlt években is sok-sok szakpolitikai döntés született egyébként. Ilyen volt például a gazdaságátadási törvénynek az egyszerűsítése, megértése. Ugye azt láttuk, hogy a gazdatársadalom előregedett, a gazdálkodóknak több mint az egyharmada az 65 év feletti, tehát fontos volt ezzel kapcsolatban is különböző döntéseket, rendelkezéseket hozni. Aztán az agrár digitalizációnak az alacsony szintjét is felmértük már például 2020-ban, és amikor 2023-ban ismét felmértük ezt a kérdést, akkor azt láttuk, hogy itt egy előrelépés történt, hiszen a hazai döntéshozók is ezek alapján, az információk alapján hoztak különböző törvényeket, rendelkezéseket.
Na, hogy megy ez a gyakorlatban? Nyilván itt is bejön a digitalizáció.
Abszolút bejön a digitalizáció. Most már 10 éve a mezőgazdasági összeírásokban nem használunk papíralapú kérdéveket, tehát kimondottan digitális eszközökkel történik a felmérés. Itt két szakaszról beszélhetünk tulajdonképpen. Kezdünk egy online szakaszsal majd, amikor a gazdálkodóknak lehetősége van arra, hogy otthonról kényelmesen kitöltsék a kérdévet. Május 31-ig történik majd ez a szakasz, akkor ér majd véget, és aki majd él ezzel a lehetőséggel, őket nem fogják összeírók felkeresni, ugyanis a második szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-ig tart. Az ország 969 településén közel 400 összeíró fog majd dolgozni. Azt még nem említettem, hogy a legutolsó felmérés alapján 2023-ban közel 200 ezer agrárgazdaság működött Magyarországon, és ebből a mostani felmérésben közel 66 ezer gazdaság esett a mintába, tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy mintás felmérésről beszélhetünk.
Az előző felmérés alapján tudják, hogy kit kell megkeresni? Már így e-mailben nyilván valami kód is kell hozzá, meg ahogy ez szokott lenni, hogy megy ez?
Igen, az érintetteket közvetlenül is tájékoztattuk, vagy postai úton, vagy pedig e-mailben küldtük el az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó belépési kódot. Egyébként egy ilyen nagyon felhasználó barát felületet alakított ki a Központi Statisztikai Hivatal, tehát bátorítjuk arra gazdálkodókat, hogy töltsék ki online a kérdéveket. Folyamatosan vesszük át a különböző adminisztratív adatforrásból származó információkat, tehát egy abszolút naprakész adatbázissal rendelkezünk, és ezeknek a különböző állami adatbázisoknak az átvétele azt is egyébként elősegíti, hogy ne kelljen olyan hosszú kérdőívet kialakítanunk. Hiszen, hogyha nem vennénk át a különböző más forrásból származó információkat, akkor dupla olyan hosszú lenne a kérdőívünk. Tehát fontos ezt elmondani, hogy csak olyan kérdéseket teszünk fel, amelyek más adatforrásokból nem elérhetőek egyébként.
Egy-két példát, hogyha mondana, akkor jobban látnánk.
Ilyen például a földhasználattal kapcsolatos kérdések. Tehát ez az elmúlt 3 évben rendkívül leegyszerűsödött a kérdőívünk ebből a szempontból, hiszen most már csak a főbb művelési ágaknak a területét kérdezzük meg, de hogy ott például miket termesztenek, azokat már teljes egészében átveszük a például az államkincstártól, illetve az egységes kérelmi információi is segítenek ebben. Vagy ilyen például a különböző állatállományhoz kapcsolódó adatbázisok, például a szarvasmarha állománnyal kapcsolatosan is egy kiváló regiszter áll rendelkezésre, de még sorolhatnám egyébként ezeket a különböző állami nyilvántartásokat, ahol egyébként naprakész információkat találhatunk.
Ugye hát itt az élelmiszertermelés az nemzetbiztonsági stratégiai kérdés is. Hogy állunk állatállománnyal? Ugye, hogyha az ember utazik, jár vidéken is, akkor leginkább azt látja, hogy sok helyen inkább nyírják a füvet, mint sem, hogy állatot tartanának. Úszó medence is van az udvarokban, szóval úgy van ez.
Igen, mostanság, hogyha az állattenyésztésről beszélünk, akkor kiemelnék két állatfajt, a szarvasmarhákat például. A szarvasmarha tenyésztés tekintetében Magyarország élovas volt abban a tekintetben, hogy 2010 és 2020 között mi voltunk az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol minden évben emelkedett a szarvasmarháknak a száma. Aztán az uniós tendenciákkal összhangban egy kisebb csökkenés következett be. De hogyha a sertésekről beszélünk, akkor az idősebb hallgatók talán még emlékezhetnek arra, amikor Magyarországon több sertést tartottak, mint ahányan éltek az országban. Több mint 10 millió sertés is volt Magyarországon. Most nagyjából egy olyan 2,5-2,6 millió sertést tartanak az országban. Szóval egy ilyen koncentrálódás következett be egyébként a gazdaságoknak a szerkezetében, és az igaz az állattenyésztés termesztésre, illetve a növénytermesztésre is.
Itt csak a nagy gazdaságokat, közepes, kis gazdaságokat, vagy akár a háztáit is látják, vagy érdekli önöket?
A háztáit nem figyeljük meg, 2020-ig még a kisebb egységeket is megfigyeltük, de pontosan annak érdekében, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóinknak a terheit, ezeket a kis egységeket nem keressük már fel, nem kérdezzük meg, csak azokat kérdezzük meg, akik egy bizonyos úgynevezett gazdaságküszöböt elérnek, például termőterületük legalább 1 hektáros, vagy állatállományból is tartanak akkora mennyiséget, hogy nem csak saját fogyasztásra termelnek, tehát nem csak otthon fogyasztják el a megtermelt termékeket, hanem piacon is értékesítik ezeket.
Köszönöm szépen Tóth Pétert, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetőit hallották.
Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os pilos szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl igazán megéri.
Reklámot hallottak.
És akkor egy gondolat az időjárásról. Napos idő várható még ma, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól aztán nyugat felől egyre több helyen lehet esőre számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. május 14-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Kormányülés tartott a Kópusztaszeren, Viszmajor helyzetet hirdetett az aszály miatt a kabinet.
Szombathelyen megkezdődött az Olladi városrész azbesztel szennyezett utcáinak tehermentesítése. Az élő környezetért felelős miniszter az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését.
Alig egy hét van még a személyi jövedelemadó bevallására, május 20-áig lehet beadni az 1+1% felajánlásáról szóló nyilatkozatot is. Mondjuk a részleteket. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Brieska Dániel összefoglalója.
A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Viszmajor helyzetet fog bejelenteni a kialakult aszályhelyzet miatt.
Jelentette be a kormányülés közben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kabinett tagjai a vízügyi igazgatóságok szakembereivel és gazdálkodókkal is egyeztettek a drasztikus aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A kormányfő hangsúlyozta, ez a magyar gazdák számára fog lehetőségeket biztosítani. Gacsáy József, az országos vízügyi főigazgatóság főigazgató helyettese a tájékoztatón arról számolt be, hogy az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására létrehozzák az országos vízügyi koordinációs központot.
Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területről, hogy minél nagyobb vízkészlet hajlózódjon fel a tájban.
A tájékoztatón a miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját is, aki szerint az üzemanyagellátás és a nyersolajellátás zavartalan, a stratégiai készletek 80%-on állnak.
Azt is jelezte elnök vezérigazgató úr, hogy a védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Azt pedig már én teszem hozzá, hogy az új kormány is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány államtitkárainak többségét. Elmondta azt is, hogy a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, kormányülés viszont lesz. A kormányfő kitért arra is, hogy a jövő héten hivatalos látogatásra utazik. Először Lengyelországba, ahol két oldalú tárgyalásokat folytat majd elsősorban Donald Tusk kormányfővel, valamint találkozik a lengyel elnökkel is. A miniszterelnök hozzátette, ezután Varsóból Bécsbe utazik, ahol az osztrák kancellárral és várhatóan az osztrák elnökkel is találkozik.
Az üzemanyagokat terhelő adócsökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Példaként Lengyelországra hivatkoznak, ahol a benzin és a gázolaj áfáját 23-ról 8%-ra mérsékelték.
Szajlai János, a párt energetikai kabinetjének alelnöke hangsúlyozta, az árszabályozást és a különadókat úgy kellene átalakítani a kormánynak, hogy a hónapok óta veszteséges kisebb benzinkutaknak ne kelljen bezárniuk. A politikus hozzátette, érdemi tájékoztatást várnak arról, hogy mennyi kőolaj és üzemanyag van a hazai biztonsági tározókban, és hogy milyen áron mennyi üzemanyagot exportálnak Magyarországról Ukrajnába.
Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter.
Gajdos László közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodásnak annak érdekében, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet érvényesüljön. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy ma a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartja. Pálfai Csiko összefoglalója.
A szombathelyi Oladi városrész utcáján vetmintában mutatták ki a legmagasabb aszbeszt koncentrációt. Az önkormányzat ezért már hétfőn elkezdte az utak bitumenes zárását.
Három réteg kavics kerül erre az útszakaszra, alul egy apróbb kavics, majd a bitumenes réteg, majd bazalt réteg jön erre a szakaszra, egy durvább, illetve egy jóval finomabb bazalt réteg magyarországi bányákról kerül ide erre az útszakaszra.
Számolt be a helyszínről Rafai Emőke, az M1 tudósítója. Szakértők szerint ez a megoldás akár 25 évig megakadályozhatja, hogy az aszbeszt a levegőbe kerüljön. Az utakra emellett kálciumkloridot szórnak, mert megköti a vizet, így hosszabb ideig nedvesen tartja a mérgezett útszakaszt. Sebességkorlátozás is érvényben van, hogy az arra haladó járművek ne verjék fel a port. Nemény András, Szombathely polgármestere szerint egy napot sem akartak késlekedni a helyzet kezelésével.
Már a megelőző intézkedésekkel, a locsolással sikerült azt elérnünk a sebességkorlátozással, hogy az újabb méréseknél már jóval kisebb volt a határérték túllépés, és ezzel a bitumenes technológiával az a meggyőzésünk, hogy meg is fog szűnni.
A lakosság védelme érdekében több felajánlás is érkezett. Számos lakóházba olyan légtisztító rendszert szereltek be, ami kiszűri az aszbeszt szennyezést a levegőből. Az anyag belélegzése ugyanis súlyos egészségkárosodást okozhat, főként a tüdőt támadja, amelyben daganatos elváltozások alakulhatnak ki. Az aszbesztről korábban már kiderült, hogy a határmenti ausztriai bányákból származik, amelyeket éppen az ottani kőzet aszbeszt tartalma miatt zártak be. Azóta egyre több nyugat-magyarországi településről derült ki, hogy érintett. Sopronban, Bozsokon, Kőszegen, Táplán-Szentkereszten, valamint Zalaegerszegen is találtak olyan területet, ahová került az osztrák kőbányából származó azbesztel szennyezett zúzalék. De több határmenti településen is vizsgálatokat rendeltek el, így akár 40 település is érintett lehet.
Első utam a területre vezet.
Súlyossága miatt az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a helyzetről. Gajdos László azt mondta, már készült összefoglaló anyag az ügyről, amelyet Magyar Péter miniszterelnökkel is áttekintettek. A kialakult helyzet rendezését pedig az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják.
A Tisza kormány által tervezett pótköltségvetés az átláthatóság üzenetét közvetíteni a piac felé, mondta a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza.
Regős Gábor a Kossuth Rádióban emlékeztetett. Az újonnan megalakult kabinet a módosítás helyett a 2026-os büdzsé teljes felülvizsgálata mellett döntött. Hangsúlyozta, ezt az indokolja, hogy az államháztartás hiánya áprilisban csaknem 430 milliárd forinttal nőtt, így az egész évre tervezett költségvetési hiánycikk cél a negyedik hónap végére meghaladta 90%-ot. A szakértő szerint ebben szerepük volt azoknak a választást megelőző kormányzati intézkedéseknek, mint például a 13. 14. havi nyugdíj és a fegyverpénz. Hozzátette, az idei költségvetés újratervezését olyan tételek befolyásolhatják, mint a kata adózásra jogosultak körének kibővítése, az előnytelen szerződések felmondása és az uniós támogatások.
Nyilván, ami el van költve, az el van költve, tehát azon nem nagyon lehet módosítani. Azért, hogyha valamit a hiánnyal kezdeni akarnak, akkor a kiadási oldalon azért lehetnek lehetőségek. Ugye a bevételi oldalon most egy évvégén, évközben kevésbé számítok talán intézkedésre. Ugye itt, ami elhangzott adóemelés, az a vagyonadó, de hát az meg nem olyan, hogy két nap alatt be lehet vezetni, tehát az idejévet szerintem már nem érinti.
A többi között a legalacsonyabb nyugdíjak emelését, a 13. és 14. havi nyugdíj megtartását ígérte Kálmán András pénzügyminiszter. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint a tervezet nem kivitelezhetetlen, de legalább 500 milliárd forint plusz kiadást jelent majd a büdzsében. Részletek Kovács Mártontól.
Az első dolgunk lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjakat, 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat senki ne kaphasson.
Rendkívüli nyugdíjemelést kapnak a havi 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjra jogosultak. A 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjak esetében sávos emelést alkalmaznak, megtartják a 13. és a 14. havi juttatást, és szép kártyát is kap a legtöbb nyugdíjas, közölte Kármán András pénzügyminiszter a kinevezése előtti meghallgatáson.
Fontos, hogy a magasabb nyugdíjaknál is legyen egy felzárkózás, és ezt szolgálja a nyugdíjaszépkártya bevezetése, ami mindenkinek, akinek 500 ezer forinttól elmarad a nyugdíja, plusz támogatást fog jelenteni.
A 120 ezer forintra emelt minimál nyugdíjat várhatóan még az idén bevezetik, és becslések szerint minden tizedik szépkorút érint, mondta a Krónikának nyilatkozó szakértő. Süle-szigeti Bulcsó szerint a kormány legnagyobb vállalása a nyugdíjaszépkártya bevezetése, amely évente egyszer legfeljebb 200 ezer forint plusz juttatást jelent a 250 ezer forintnál kevesebb nyugdíjra jogosultaknak, 100 ezer forintot pedig azoknak, akiknek ennél több ajándékuk. Az intézkedések becslések szerint 5-600 milliárd forint plusz kiadást jelentenek évente, ami felér plusz egy havi nyugdíjjal, tette hozzá a szakértő.
A 13. havi nyugdíjnak, meg a 14. havi nyugdíjnak is a kifizetése azt igényli, hogy más adóbevételeket is átcsoportosítson a kormány, és ezekből fizesse ezeket a plusz juttatásokat. Elméletileg ugyanezzel a módszerrel operálhatnak a Tiszának a további intézkedéseinél is, tehát ezt a nyugdíjas szépkártyát is lehet, hát ha nem is nyugdíjjárulékból, de valamilyen más adóbevételből finanszírozni, viszont ez egy nagy ballaszt a költségvetésnek, tehát ez egy nagyon jelentős tétel, és ha megígérik, akkor onnantól kezdve minden évben fizetni kell, tehát ez beépül a kiadások közé, és jelentősen megemeli a nyugdíj célú kiadásokat.
Süle-szigeti Bulcsó azt mondta, becslések szerint idén legalább 360 ezer embernek emelkedik a nyugdíja, a szépkártyát várhatóan jövőre kapják meg. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy még az Európai Unióban a GDP csaknem 10%-át, addig Magyarországon csak 6,5%-át költött a nyugdíjra a korábbi kormány. Ennek arányát is növeli az ország új vezetése, amely októberben nyújtja be az országgyűlésnek az ezzel összefüggő költségvetési tervezetet.
Alig egy hét van még a személyi jövedelemadó bevallására. Május 20-áig lehet beadni az 1+1% felajánlásáról szóló nyilatkozatot, és addig lehet az adóhivatalhoz be nem érkező adatokkal módosítani a bevallás tervezetét is, hívta fel a figyelmet az adóhatóság kommunikációs vezetője.
Linzmeier Szilvia a Krónikának elmondta, ilyenek például az eddig nem érvényesített kedvezmények, illetve az ingatlan eladásból vagy kiadásból befolyt pénz. Hozzátette, a befizetendő adót is a bevallási határidőig kell rendezni, különben késedelmi pótlékkal kell számolni, és az 1+1%-os nyilatkozat sem lesz érvényes.
Az, aki nem tudja befizetni, annak is nagyon könnyű dolga van, mert magában a személyi jövedelemadó bevallásban is van lehetőség részletet kérni. Ez nagyon egyszerű, mert maximum 12 havi részletet lehet kérni, és igazából csak be kell írni a hónapok számát, és aki ezt az utat választotta, már rendezte is az adóját, hozzátéve, hogy minden hónapban fizetni kell majd, erre érdemes odafigyelni. Ebben az esetben nincs késedelmi kamat, számítás, és az 1%-os nyilatkozat is érvényes.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszán. Telítettek a sávok az M3-as Gödöllői és Mogyoródi szakaszán Budapest irányába, illetve az M0-as csomóponttól. Az M1-es autópályán szakaszos a torlódás a Budapest felé vezető oldalon, Komárom és Tata, valamint Tatabánya és Biatorbágy között. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
Budapest információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban is lassú az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Soroksári úton a Hentes utcától szakaszonként, de torlódásra kell készülni a Budaörsi úton befelé végig. Schilling-Solt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Kalendárium.
95 éve született a Szindbád című film legendás rendezője, Huszárik Zoltán. Stúdió vendégünk a lánya, Huszárik Kata színésznő. Bombon 30 címmel születésnapi koncertre készül a zenekar, és a Bölcsesség évada szeptembertől a Veszprémi Petőfi Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
Elve sorolja, tudjuk azt magunk.
Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
Téged hogy hívnak?
Miros Mihály második B.
És beköltöznek a nappaliába.
Na, amit ittunk, az faktunk.
Klasszikus történetek.
A piros ernyő.
Azaz.
Szent Péter esernyője.
Vadonatúj élmények.
Vasárnap eljöhetne moziba.
Készítse a popcornt.
Moziba? Megyek.
Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Uniós percek Berek Patriciával, brüsszeli tudósítónkkal.
Új stratégiát fogadott el az Európai Bizottság, hogy fokozza a tagállami egészségügyi rendszerek ellenálló képességét. A cél egyebek között az, hogy a tagállamok gyorsabban reagálhassanak az egészségügyi fenyegetésekre egész Európában. Rugalmas nemzeti egészségügyi rendszerek jöjjenek létre, és legyenek felkészültek az esetleges válsághelyzetekre is. Az EU bővítené a globális ellátási láncokat is, és támogatná a kulcsfontosságú egészségügyi termékek fejlesztését. A stratégia célja az is, hogy könnyítse a hozzáférést az oltóanyagokhoz, gyógyszerekhez és egészségügyi technológiákhoz. Az Európai Bizottság ajánlást készít elő a konverziós terápiák betiltására. A testület nem saját hatáskörben tiltja be a szexuális orientáció vagy a nemi identitás megváltoztatására irányuló terápiákat, de tagállami szinten ezt szeretné elérni. Hadzsalabi Buniós biztos szerint a konverzív terápiák azon a téves elképzelésen alapulnak, hogy az LMBTQ közösséghez tartozók betegek, a kezelések pedig hosszú távú károkat okozhatnak. Egy európai polgári kezdeményezés uniós szintű tiltást szeretett volna elérni, ehelyett azonban a tervek szerint jövőre ajánlást fogad el a bizottság, ami tagállami hatáskörben sürgeti a konverziós terápiák tiltását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, az átnevelési kísérleteknek nincs helyük az Európai Unióban. Egyszerűsítené a bizottság a vasúti utazások tervezését és foglalását. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos közölte, meg kell szüntetni az akadályokat, főleg a határokon átnyúló utazások esetében, mert jelenleg széttagolt a különböző közlekedési társaságok foglalási rendszere. A tervek szerint bevezetnék az egységes jegyfoglalási rendszert, amelyben az utasok összehasonlíthatják majd a különböző vasúttársaságok szolgáltatásait, és egyetlen tranzakcióval vásárolhatják majd meg jegyüket a regionális, a távolsági vagy a határokon átnyúló utazásokra is. Apostolos Tsitsikostas uniós biztos hozzátette, a több szolgáltatót is igénybe vevő vasúti utazásoknál a csatlakozások elmulasztása esetén az egyetlen jeggyel rendelkező utasokra is kiterjed majd egy új, teljes körű utasjogi védelem. Csatlakozásuk lekésése esetén például újra foglalhatják majd jegyüket, vagy díjvisszatérítést, kártérítést kaphatnak.
Jó reggelt Magyarország, Kakukkel Tamással.
Puca István politikai elemző érkezett a stúdióba, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok.
Azzal indultunk volna, hogy ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány, de közben történt valami, ami korábban nem, nevezetesen a hatalmas dróntámadás érte, már az előzőekhez képest, Kárpátalját is. Eddig ilyen nem volt. Mi lehet a háttérben? Ugye erre kellett reagálni rögtön az új kormány.
Ja, egyrésztről Oroszország valószínűleg válaszolni akar mélységi csapásokkal azokra a lépésekre, amelyek Ukrajna részéről történtek az elmúlt időszakban, hogy mélységi csapásokkal reagálnak. Másrésztről pedig az oroszok eddig azért óvatosabbak voltak Ukrajnának a nyugati részeivel kapcsolatos csapásokat illetően, illetve ugye az előző kormánnyal való, hát relatíve normális kapcsolat miatt feltételezhető, hogy óvakodtak attól, hogy a magyar területeket kifejezetten támadás érje. Nem azért, mert mintha Orbán Viktornak vagy az Orbán kormánynak akartak volna, vagy akarhattak volna valamilyen fajta gesztust tenni. Egész egyszerűen nem akarták az utolsó kommunikációs lehetőséget sem elvágni magukat az Európai Uniótól. Ugye Orbán Viktor volt az egyetlen politikus Európából, aki elment, találkozott, egyeztetett az orosz elnökkel, és többször ki is fejtette, hogy ő a béke érdekében cselekszik, és a békét szeretné tető alá hozni, és a béke az mindennél fontosabb. Fontosabb egyébként azoknál a diplomáciai elvárásoknál is, amelyeket Brüsszelből megfogalmaztak. Béke ugyan nem lett ugye az elmúlt időszakban, ez jelentős mértékben köszönhető annak, hogy az amerikaiaknak a figyelme elfordult, és ugye nekik már egy másik háború fontos. Az oroszok pedig hát folytatták és folytatják a saját csapásaikat, és hát ugye az új kormány pedig hát egy másfajta megközelítést alkalmaz mind Ukrajnával, mind Oroszországgal szemben. Egyébként ezt a megközelítést ezt nem rejtették véka alá a választási kampányban sem, tehát a választók tudhatták azt, hogy milyen hangsúlyátolódásra számíthatnak az új kormánytól. Most gyakorlatilag az történik, hogy azt a kommunikációs és diplomáciai sémát használják, amit a nyugat-európai országok használnak. Magyarán történik egy ilyen csapás, akkor rögtön erős elítélés történik, rögtön berendelik az orosz nagykövetet, amint egyébként tették azt nagyon sok esetben nyugat-európai országok, és ugye az ukránokkal is egy teljesen más típusú kommunikáció van. Meglátjuk majd, hogy ez hova fog vezetni az elkövetkezendő időszakban.
De ha van egy közvetlen kapcsolat, akkor az eredményesebb ilyen esetekben, nem mondjuk az egyik külügyminiszter fölhívja a másikat például.
Ugye ezek azok a részek, amik a feltételezések részei, ugye elemző feltételezhet, és a feltételezés valóban egyébként logikus, mert hogy valóban kiindulhatunk abból, hogy egyszerűbb, hogyha van egy személyes kapcsolat magasabb szinten, mint az, hogy alacsonyabb szinteken, akár nagykövetési szinten kommunikálnak egymással az országok. Az oroszok jelezték, hogy ők is hát ugye, nyilván készek egyeztetni az új kormánnyal. A különböző energiállátó cégek is jelezték. Itt még nem látni feltétlenül, hogy hogyan fog alakulni a kapcsolat. Az biztos, hogy nem olyan kapcsolatra lehet számítani, nem olyan típusú pragmatikus kapcsolatra lehet számítani, mint ami az elmúlt időszakban, az elmúlt években volt, mert hogy nagyon határozottan kritizálták a Tiszának a politikusai Oroszországot, sőt, ugye ez egy fontos kampányelem is volt. Oroszország, mint egy ilyen, egy, nem mondom, hogy végső rossz, de egy kifejezetten rossz, negatív szereplőnek a bemutatása, ahogy egyébként az európai politikában és nyugat-európai politikában megjelenik, és gyakorlatilag a kommunikáció az arról szólt, hogy az Orbán kormányt rátolják erre, magyarán, hogy egy gonosz hatalommal működik együtt. Ez egy olyan kommunikációs húzás volt, aminek lehet egyébként egy szerepe volt a választási eredményben. Én azt gondolom, hogy inkább gazdasági okok voltak a meghatározók, hogy lehettek a meghatározók, és ugye itt viszont, hogyha még a választási kampányra visszautalunk, akkor nem sikerült valószínűleg átvinni az Orbán kormánynak azokat az üzeneteit, amelyek ugye az volt a lényege, hogy pont a kielégítő kapcsolatok miatt, a nagyhatalmakkal való kielégítő kapcsolat miatt van Magyarország jelen helyzetben gazdaságilag, meg energiaellátásilag egy relatíve kiszámítható helyzetben, azért mondom, relatíve kiszámítható helyzet, mert az, hogyha ránézünk a geopolitikai helyzetre, akkor azt lehet látni, nagyon komoly problémák vannak. Ugye Irán árnyéka, meg az iráni válságnak az árnyéka egyre nagyobb, és hát ugye az orosz-ukrán háború sem sajnos a megoldás irányába hajlik egyenlőre.
No, tehát a Orbán Anita külügyminiszter a meghallgatásán arról beszélt, hogy nem bot akar lenni a küllők között most már Magyarország, hanem inkább küllő akar lenni a kerékben. Aztán Kapitány István azt mondja, felül kell vizsgálni a Paks 2 beruházás szerződéseit, az energiaellátásról viszont egyértelműen arról beszél, hogy a legkedvezőbb áru, legbiztonságosabb energiaforrás mellett kell maradni, azaz egyáltalán nem mondja azt, hogy le kell várni az orosz energiáról, hanem körülírja a barátság kőolajvezetéket például ezzel a bizonyos néhány mondatával. Na most akkor hogy van ez, mert ugye az unió elvárása az orosz energiáról való leválás. Itt a két miniszter kijelentése az, hogy függ össze egymással, ellentmondás érezhető enyhe.
Vegyük külön a két miniszternek a kommunikációját. A külügyminiszternek a kommunikációnál azt gondolom, azt a kommunikációt fogja követni, amit Berlinnek a kommunikációja követ külügyi kérdésekben. Ugyanezt láttuk egyébként az elmúlt években, hogy elvárták a németek a horvátoktól, lengyelektől, csehektől, sok mindenki mástól. Egy ilyen követő típusú mentalitást próbálnak meg létrehozni, és azt mondani, hogy szerintük akkor erős Európa, hogyha Berlin mond valamit, és a körülötte lévő országok, a legfontosabb gazdasági szövetségeseik pedig visszhangozzák ezt, és ugyanazzal a tónussal, ugyanabban a szólamban mondják, mert akkor azzal felerősítik Berlinnek az üzenetét, és azt mondják, hogy akkor ez az európai típusú, ez az európai szintű kommunikáció. Én erre számítanék, hogy ezt a sémát fogja követni valószínűleg a magyar külpolitika is, azt fogja mondani, hogy próbáljuk meg ezt a berlini kommunikációt felerősíteni, és amit Berlin mond ezekben a nagy geopolitikai kérdésekben, azt próbáljuk meg mi is visszhangozni, mert akkor lesz majd Európa erősebb. Ugye nyilván azért vannak ebben törésvonalak Európán belül is, de ez egy külön műsort megérne, hogy ki ért, vagy ki nem ért egyet ezzel. Az biztos, hogy látni fogunk, már látunk egy ilyen hangsúlyátolódást. Amit Kapitány István kommunikál, viszont egy más történet. Ugye ők nagyon határozottan abban az irányba hatottak a kampányban, hogy a barátság körülvezetékre ugye az orosz energiára nincsen szükség, és hogy le kell válni Oroszországról és hasonló, csak nyilván ugye más egy kampánykommunikáció, és más egy kormányzás. Amikor kormányzás van, akkor ugye hát nem lehet azonnal az ellentétét mondani annak, mint ami a kampányban elhangzott. Ezért van az, ugye, hogy került a válaszokat a 480 forintos üzemanyagára a kapcsolatban, hogy aztán ugye végül ugye a miniszterelnök reagált, és azt mondta, egy megváltozott gazdasági környezet ahhoz képest, mint amikor ugye ők ezt számon kérték és ígérték ezt az árat. Tehát ezt a kérdést megpróbálták ugye lezárni, lefolytani ezzel a gazdasági típusú magyarázattal, viszont ugye a másik oldalon meg hát, hogy továbbra is ott van az orosz energia kérdése, ez meg gyakorlatilag a magyar gazdaság szempontjából létkérdés. Tehát ezt teljesen mindegy, hogy kiül be a miniszterelnöki székbe, teljesen egy kiül be az energetikai miniszteri pozícióba, ő ugyanazokat az adatokat látja, ugyanazokat a számokat látja, ugyanazokat a lehetőségeket látja, nem nagyon tud más mondani. Az már egy más kérdés, ugye, amit szerkesztő úr, amire utal, például a Paks 2 beruházás kapcsán, az már egy stratégiai kérdés, hogy ott hogyan viszonyulnak majd Oroszországhoz, és az oroszok ugye már bejelentkeztek, hogy nagyon szívesen egyeztetnének az új kormányon a projektnek a folytatását illetően, csak hát ugye látható, hogy voltak, vannak, meg lesznek ellenérdekelt szereplők. Van egy ellenérdekelt atomenergia lobby Európában, nagyon erős volt az elmúlt 10-15 évben, ezzel ugye az Orbán kormány rendszeresen hadakozott is ezzel az atomenergia ellenes lobbival, és ugye emellett meg vannak ugye olyan lobby csoportok, amelyek azt mondják, hogy hát szorítsuk ki az oroszt, és nem is csak ez a kommunikáció, hogy szorítsuk ki az oroszt, de ugye hát nekik megvannak a saját érdekeik. Vannak ugye ott francia érdekek, de nyilván megjelennek más országoknak, ausztrál csoportok, amerikai csoportok, stb. Nagyon sok fajta érdek van. Ez egy nagy piac, egy erős piac, a jövőnek az egyik fontos piaca, egy nagy verseny, érthető egyébként, hogy itt be fog indulni az adókapok, hogy fogalmazzak, tehát folyamatban lévő fejlesztéssel kapcsolatban is.
Uniós pénzek hazahozatala, hát ugye ez egy ilyen, mit mondjak, egy ilyen elég egyszerű megfogalmazás, de így hangzott el a kampányban. Most már hűtik a kedélyeket az Európai Unió irányából is, hogy azért nem olyan egyszerű, ez nem eszik olyan forrónak ását.
Hűtik a kedélyeket, mert egyrésztről úgy tűnik, hogy nem fogják tudni teljes mértékben hazahozni azokat a pénzeket, amiket ugye megígértek. Ugye itt már arról beszélnek világosan, hogy van ugye 10 milliárd helyett csak 6,5 milliárd körülbelül, amit sikerül visszahozni, ugye egy ilyen idő nyomás miatt. Másrésztről pedig azért azt is lehet látni, és lehet érzékelni, ez újságírói körök, meg szakértői körök is megerősítik ezt, hogy elképesztő nyomás helyeződik Brüsszelből az új magyar kormányra. Ez elképesztő nyomás pedig arról szól, hogy most gyorsan mindent át tudjanak vinni, ami európai meg brüsszeli elvárás Magyarországgal szemben, és újabb és újabb feltételekkel és nagyon kemény kommunikációval lépnek föl a színfalak mögött, nem a színfalak előtt, a színfalak előtt ugye az európaiságot, a barátságot, ugye a jó kapcsolatokat, hogy mennyire örülnek az új kormánynak, ezt látjuk. A színfalak mögött viszont kőkemény diktálás, tempó diktálás történik, ami hát meglátjuk majd a következő időszaknak a kormánynak a döntéseiből fog igazából kiderül egészen pontosan, hogy mennyiben sikerült ezekkel szemben állni, hol sikerült valamilyen fajta megállapodást elérni.
Köszönöm szépen, Póca István politikai elemzőt hallották.
Autós percek.
Az M1-es autópályán szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon, mégpedig Komárom és Tata, azaz a 74-es és a 68-as kilométer közötti szakaszon, valamint Óbarok térségében is.
Időjárás jelentés.
Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel délutántól, aztán a Dunántúlon elszórtan, késő estétől, néhol már keretebbre is számíthatunk, záporra, zivatarra. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben 18-23, késő este pedig 10 és 15 fok között alakul. Fél nyolc lesz, néhány másodperc múlva, rövid hírekkel folytatjuk most a műsort, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa.
A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás, átvétel. Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Pekingben tárgyal ma a kínai és az amerikai elnök. Donald Trump és Xi Jinping találkozóján várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról, a kereskedelmi kérdésekről és technológiai együttműködésről lesz szó. Leválthatják a brit kormányfőt, Keir Starmer kihívója, Wes Streening egészségügyi miniszter. A miniszter jelölt távozását azóta követelik egyre többen, hogy a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve a walesi és skóciai parlamenti választásokon. A híradást Berente Marian szerkesztette, Krónikával 8 órakor jövünk legközelebb.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Ópusztaszeren tartott a első ülését a Tisza kormány, beszéltünk majd a gazdasági összefüggésekről, a külpolitikai részről már szó volt. Póca István politikai elemzővel, most Dornfent László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük azzal, hogy Ópusztaszer, mint helyszín, szimbolikus helyszín, mit is üzen ez?
Hát ez ugye gyakorlatilag a magyarságnak, a egész magyar államiságnak az alapja az Ópusztaszer, hiszen ugye a magyar vezéreknek itt ehhez köthető, ugye a honfoglalásnak is itt található a gyakorlatilag a körkép, mint emlékműve. Tehát ez a magyar államiságnak egyik legszakrálisabb helye, hogyha fogalmazhatunk így. Tehát hogyha egy kormányzat úgy gondolja, hogy ezzel tudja magát azonosítani, az úgy gondolom, hogy kicsit talán lehet, hogy aránytévesztés is, mert hogy egy választott kormányról beszélünk, aminek rendben most a nép óriási felhatalmazást adott. De kérdés, hogy ez meddig fog kitartani, még fog-e változni a közhangulat, és így tovább. Tehát ez a fajta, tényleg visszanyúlunk a magyarság, magyar államiság kezdetéhez, és szakrálisan magunkat ahhoz felemeljük. Nekem ez talán egy picit visszatetsző, és szerintem azért sokan mások is lehetnek így a jobb oldalon. A másik oldalon én úgy gondolom, hogy nem is nagyon értették ennek az üzenet jellegét. Hát ugye a Telexnek a cikkébe külön bekezdés kellett annak magyarázása, hogy miért fontos Ópusztaszer.
Igen, meg hát ugye azért mégiscsak az egy másféle társadalmi berendezkedés volt, szóval ennyire az elejére megyünk vissza, mert mondjuk logikusabb lenne a 48-49, mint ugye az első parlamentáris kormány, ugye, vagy a parlamentáris rendszernek a gyökere.
Ez a Ópusztaszer-szerűlések
voltak, az egész más.
Igen, tehát több kötődése lenne a modern magyar államnak mondjuk tényleg egy 48-as Kossuth-féle bármivel kapcsolatban,
mint ezzel. Kormány, ugye?
Igen, tehát hogy ez azért azt hiszem, hogy egy aránytévesztés minden szempontból.
Na most mi derült ott ki? Például, ugye vannak, aztán más szimbólum is van, például elköltözés a Karmelita kolostorból az Alkotmány utcába.
Hát én ezeket nem tartom semmilyen szempontból lényegi döntéseknek, ezek tényleg szervezeti kérdések, hogy most melyiknek hol van a központja. A Fidesz kormány alatt is, vagy kormányok alatt így fogalmazok, rengeteg esetben költöztek a minisztériumok, ugye ahol az igazságügyminisztérium volt, oda aztán a miniszterelnökség került, most ez lesz, ha jól tudom, a miniszterelnöknek a hivatalot közvetlenül a Kossuth tér mellett, és így tovább. Tehát ezek folyamatosan változtak eddig is. Nyilván most próbálnak ennek is valamiféle szimbolikus jelentést adni. Ugye volt az éjszakai különleges tárlatvezetés a belügyminisztériumban és a Karmelitában. Hát én azért olyan hatalmas luxit nem láttam ezek egyikében sem, de nyilván beleillik abba a sorba, hogy a kormányzat, az új kormányzat megpróbálja a régit minél inkább ilyen luxizóan, éppen semmit se törődő, csak magának a jólétet megteremtő csapatnak beállítani. Hát ezt majd az idő fogja egyébként eldönteni, tehát minden esetben, amikor ilyen nagy váltás történt a magyar történelemben, mindig visszafelé nagyon csúnya dolgokat mondtak el, akár a tanácsköztársaság, akár Hortiék, aztán akár később a kommunisták, de még a Kádárék is csúnya dolgokat mondtak Rákosiékra. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen szokásos ilyen nagy váltások esetén, majd nyilván a magyar emberek és a történelmi emlékezet eldönt, hogy ezekből mennyit tart valósnak.
Azért vethető fel így, mert bizonyos ellentmondás érezhető, ugye egyrészt Ópusztaszer szimbolikája, visszatérés a gyökerekhez, aztán ugye azért azt tudni illik, hogy a Karmelita kolostor, valamint az, hogy a kormány a várban, tehát a kormányzati épületek a várban foglaljanak helyet, annak azért az indoka az volt, hogy egy történeti folytonosság helyreállítása. Tehát egyrészt a történeti folytonosság, másrészt meg a történeti folytonosság elvetése itt, amit látunk.
Hát ez a szokásos, kicsit fogalmazik, a tudott hasadásos állapot a Tiszapártnál, amit most láthatunk. Tehát
kicsit próbálnak ide és meg oda is kedvezni. Ez beleillik abba, hogy mennyire egy diverz és heterogén társaság áll a maga mögött, a Tisza mögött, de magának a Tiszának az embere is ilyenek. Hát, ugye látunk, ott tényleg volt SZDSZ-től kezdve a NER-ből kiugrott figurákig bezárólag gyakorlatilag mindent, már a kormányzatban magában, és ugye nemzetközi multik emberei, globszekes nemzetközi világnak az emberei, és így tovább. A szavazói réteg az meg még összetettebb. Tehát nyilván most próbálnak mindenkinek kedvezni. A Karmelita az régóta szúrta mondjuk a baloldali szavazóknak a szemét, mert a saját médiájuk felépítette egy ilyen valami óriási luxuspalotába, egyiket ez egy kolostorépület, tehát ennek megfelelően van a luxus, és ennek megfelelően értelmezendő, ez egy meglehetősen puritán épület maga. Most, hogy tettek bele egy szivarszobát, ahol nagy vendégeket lehet fogadni, ezt nem gondolom a luxizás csúcsának. Mondjuk, ha luxizást akarnak látni, akkor esetleg a egykori vezérkari főnöki házat, azt lehet, hogy érdemes lenne megnézni.
Na majd ennek kiderül, hogy mi lesz a sorsa. Viszont, ami megint feltűnő az egész folyamatban, nevezetesen az államfő folyamatos megalázása. Ez személynek szól, tisztségnek szól, mert ha tisztségnek szól, akkor megint itt az államiság tekint, vagy hogy tehát egyáltalán az államiság tiszteletének a kérdése vetődik fel. Mi lehet ennek az oka? Mi az, ami itt mélyen húzódik?
Hát úgy látom, most Magyar Péter keresi azokat a pontokat, ahol tud ütni már a földre került Fideszen még egyet. Ez most Súlyog Tamás személye az, aki ebből a szempontból előtérben van, hiszen őt mégiscsak a fideszes többség választotta meg. De nem gondolom, hogy hosszú távon ez egy jó stratégia lenne. Tehát én azt hiszem, hogy kezdi túlfeszíteni a húrt, ami Súlyog Tamást illeti, és ez akár még a saját szavazótáborában is visszaüthet. Tehát, hogy elkezd, én olvastam több olyan kommentet magukat tiszásoknak való emberektől, hogy ők erre szavaztak, de ezt soknak érzik, amit Súlyog Tamással szemben megenged magának Magyar Péter. Tehát ez úgy gondolom, hogy nyilván ezt a kormánynak kell eldönteni, hogy kit hogyan kezel és mit tart jó politikának, de nem feltétlenül tartom biztosan jó ötletnek azt, hogy ennyire beleállnak egy ilyen konfliktusba, mert ezzel egyébként ők maguk kezdik el a Súlyog személyét emelni. Nekik pont az lenne az érdekük, hogy lefelé játsszák le Súlyogot. Tehát ez, hogy rajta keresztül akarják az egész fideszes megmaradt tábort, közösséget ütni, ez szerintem visszás lehet.
Na de miért jelenik meg ez pártköntösben? Azért beszélhetünk erről, hogy 90 óta a köztársasági elnök az államfő megválasztásának a lényeg az volt, nyilván parlamenti többség választja, persze, mindig akinek parlamenti többsége volt. De az, hogy 5 évre választják, ez pontosan az volt a biztosíték, hogy ez ne legyen vitás kérdés a személyiség, hogy ugye ciklusokon áthúzódó legyen, az azt jelenti, hogy ciklusok felett álló. Persze, hogy a parlamenti többség választotta, az nyilván egy előző parlamenti többség minden esetben, de ez eddig, ezt senki nem kifogásolta, senkinek nem volt problémája. Ez egy olyan, mivel ugye protokolláris szerepe van ráadásul, ez pontosan egy olyan tisztség volt, amiben egy olyan nemzeti minimum azért megmutatható volt.
Most, igen, hát gyakran támadták az elmúlt 16 évben ezeket a személyeket, akiket kiválasztottak erre a tisztségre. Nagyon könnyű volt erodálni az ő legitimációkat abból a szempontból, hogy rá lehetett sütni, hogy nem nemzetegységét képviselik, de hát vannak olyan kérdések még, amiben nemzeti egység van, ezt kéne először feltenni. Tehát amikor most felrólják neki, hogy ebben vagy abban a kérdésben nem szólalt fel, neki miért kellett volna felszólalnia? Tehát, hogy akkor abba a kormány többségbe kellett volna akkor belerúgnia, csak azért, hogy ő megmutassa, hogy mennyire független a kormánytól.
Tehát igen, kérdés az, hogy lehet-e egyáltalán az államfővel szemben elvárás? Milyen a jó államfő? Ugye ez nincsen lefektetve.
Így van, tehát, hogy már a 90-es években is egyébként szerintem rezgett a léc ezzel kapcsolatban, mert akkor is polarizálódni kezdett a társadalom, de akkor meg tényleg volt egy pár ügy, ami mögé be lehetett állni, mondjuk az uniós csatlakozás, a NATO csatlakozás és így tovább. De manapság én nem tudok olyan ügyet mondani, amiben tényleg teljes nemzeti egység lenne. Hát most az új kormány mozgása alapján úgy tűnik, hogy mondjuk a határon túli magyarok például ilyenek lehetnek. Tehát, hogy aztán kérdés, hogy ez így fog-e maradni tartósan, vagy ez most megint csak egy politikai manőver annak az érdekében, hogy a jobboldali szavazók felé nyisson az új kormányzat, és megpróbálja minél többet magához oda vonzani. De az minden esetre biztosan látszik, hogy ha nincsen nemzeti egység egy adott kérdésben, akkor nem a köztársasági elnök fogja megteremteni az ő nagyon szerény eszközeivel. Tehát ezt számon kérni rajta szerintem semmiképp sem érdemes, és ebből ráadásul ilyen politikai boszorkányüldöző kampányt folytatni, mint amit most Súlyog Tamás ellen folytatnak, vannak már hetek óta lassan. Ez úgy gondolom, hogy teljes aránytévesztés a Tisza kormányzat részéről. Tehát nekik nem Sólyog Tamás ellen kéne harcot vívniuk, hanem a politikai ellenfeleik ellen, hogyha mindenáron azt akarják, hogy harcot akarnak még vívni egy ilyen győzelem után. Pedig itt lenne a tökéletes alkalom, hogy akkor tényleg a kormányzat intézkedésekkel megmutassák, hogy lehet ezt jobban is csinálni.
Abból látunk-e valamit?
Tegyelőre még nem derült ki sok minden erről a kormányülésről, az kiderült, hogy milyen témák voltak nagyjából, de ugye maguk a döntések azok a ma esti közlönybe fognak kijönni, hogyha jól emlékszem, tehát még az odévben, hogy arról beszélni tudjunk. Az kiderült, hogy a szájhelyzetről volt szó, az energia ellátás kérdéséről, ez egyébként nagyon akut, mert azt látjuk, hogy a világra, piacra minden nappal kevesebb kőolaj jut ki, és mivel a termelési kapacitások csökkennek, de a igények azok nem, ezért nagyon rövid időn belül nagyon komoly energiaválság elé néz az egész világ, tehát globálisan is nagyon kevés tartalék van, itt tényleg valamit a új kormányzatnak villantania kell. És ha megnézzük azt, hogy miről volt még szó, akkor egy alaptörvénymódosítás, nem derült ki, hogy egész pontosan mit akarnak módosítani az alaptörvényen. Nekem az, hogy módosítani kezdik, azt jelenti, hogy nem lesz alkotmányozás, hanem megtartják az alaptörvényt, csak majd azon igazítanak a saját szájízük szerint. És akkor ugye szó volt arról, hogy a korábbi időszak átvilágítása, nyilván ez egy nagyon komoly vállalása volt a Tisza kormányzatnak, van is egy választói elvárás az irányukba, hogy amikről beszéltek, hogy óriási korrupció, és így tovább, azt bizonyítsák is be, és legyen ennek következménye, akkor a korábbi kormánytagok által, tehát most már leköszönő kormány által vállalt kifizetéseket, kötelezettségvállalásokat leállítják, ami a rendes gazdaságon felül, gazdálkodáson felül mutat, tehát ezeket is felülvizsgálják. A gyermekvédelemről, illetve bizonyos titkosított szerződésekről és egyebeknek a nyilvánosságra hozataláról lesz szó, ami viszont egy aknamező, tehát hogyha olyasmit hoznak létre nyilvánosságra, ami a mai napig nem véletlenül államtitok, mert olyan gazdasági és egyéb tények vannak benne. Ugye a tipikus ilyen problémája volt a baloldali sajtónak, hogy mondjuk a Magyarország gáz és olaj szerződései miért nincsenek nyilvánosságra hozva, azért mert a világon ez sehol nem nyilvános. Tehát ha ezt nyilvánosságra hozzák, akkor Magyarország lesz a balek ebben a kérdéskörben.
És versenyhátrányba kerül.
És versenyhátrányba kerül, mindenki tudni fogja, hogy mennyire vásároljuk. Tehát, hogy itt azért egy aknamező, és szerintem észnek kell lenni az új kormánynak, hogyha nem akarja hosszú távon a saját maga mozgásterét lecsökkenteni, csak azért, hogy 200-al több lájkot kapjanak egy Facebook posztra.
Az alkotmányozás folyamán lehet-e olyan alapokat megváltoztatni, mint a kormányzati rendszer például? Ugye most ez egy kancellária típusú kormányzás, a német mintára vették át még, ugye Antal miniszterelnök úrék, ennek megfelelően ment az alkotmány. De hát létezik más, létezik félelnöki rendszer, elnöki rendszer, ugye például a francia, ahol az elnök folyamatos a kormányfőket megcserélik, ugye, tehát cikluson belül is nagyobb a mozgás. Elmehet ebbe az irányba az alkotmányozás, vagy erre nem látunk jeleket egyenlőre?
Egyelőre nincsen róla szó.
De lehetőség van rá, vagy mód?
Lehetőség megvan, a kétharmaddal gyakorlatilag a magyar jogrendszerben nincsen olyan terület, ami érinthetetlen lenne. Mindezt hozzá lehet nyúlni. Magyar Péternek meggyőződésem szerint egyébként egy félprezidenciális rendszer állna jól, ugye neki a kormányban egyedül van egy brendje, tehát senki másnak nincs. Ezek mondhatjuk, hogy a csereszabatos emberek, de nyilván miniszterelnökként az ő hibáik rá fognak égni a miniszterelnökre is. Ugye ezt láttuk Orbán Viktor esetén, hogy hiába nem az ő hibái történtek meg, ennek ellenére ráégtek ezek a hibák.
Hát ugye miniszterelnöki felelősség.
Miniszterelnöki felelősség, igen. Viszont ugye, Macron képes volt úgy túlélni óriási politikai válságokat, hogy a miniszterelnököt lecserélgette, ha valami olyan történt. Tehát hogy akkor nagyon elválik az elnöknek és a kormánynak a személye, az elnök az egy kicsit független a kormánytól egy ilyen helyzetben, felállásban. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyar Péternek hosszú távon ez lenne az érdeke, de kérdés, hogy mivel ennek nincsenek hagyományai Magyarországon ennek a fajta rendszernek, hát ugye gyakorlatilag a kormányzói volt valami hasonló Horthy Miklós alatt, de az nem mostanában volt. Ezért nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg tudja lépni, vagy van rá lehetőség egyáltalán.
Köszönöm szépen, Dornfent Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét hallották.
Köszönöm.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. Vajon gazdasági szempontból tudunk-e többet, mint a miniszteri meghallgatások során kiderült? Ez a kérdés, és innen kezdjük a beszélgetést Sebestyén Gézával, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műveinek vezetőjével, közgazdásszal. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Tehát mi volt a legfontosabb, ami kiderülhetett a kormányülésen, vagy akár a miniszteri meghallgatásokon?
Magán a kormányülésen, vagy legalábbis a sajtótájékoztatóján ott olyan nagyon sok gazdasági vonatkozású hír az nem volt. Ami érdekes az, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatban nagyon optimistán nyilatkozott a miniszterelnök, tehát ő arra számít, hogy meg fogja kapni Magyarország azokat a pénzeket, amik járnak nekünk. Ez mindenképp egy jó hír. Illetve az is elhangzott, hogy a különadókat, azokat ki kell vezetni, viszont itt nem azonnal kivezetésről, hanem fokozatos kivezetésről lesz majd szó. És hát, hogyha azt nézzük, hogy a miniszteri meghallgatásokon milyen témák merültek föl, milyen olyan topikok voltak, amik érdekesek lehetnek, akkor akár beszélhetünk a rezsicsökkentésnek a megtartásáról, beszélhetünk az energiaellátásnak a diverzifikálásáról, beszélhetünk az euró bevezetéséről, a nyugdíjakról, tehát több téma volt, ami felmerült, és ezek mindegyike érdekes lehet.
A rezsicsökkentéssel kezdjük, talán az mindenkit érint, vagy hát rengeteg mindenkit, mondhatjuk ezt. Mit tudunk erről? Mert most már hallatszik olyan vélemény is, hogy azért ezt felül kell vizsgálni, és inkább rászorultság alapon kellene megközelíteni ezt a témát.
Igen, itt érdekes volt korábban is a nyilatkozatokat hallgatni, hiszen ami elhangzott az, hogy még mielőtt a választást megnyerte volna a Tisza, hogyha kormányra kerülnek, akkor nem csak megőrzik a rezsicsökkentést, hanem igazságosabbá és célzottabbá is teszik, ami hát ugye a mondatnak az első fele azt súgálja, hogy senkinek nem kell izgulni, itt mindenkinek megmarad a rezsicsökkentése, míg a második fele az inkább arra utal, hogy valóban, amit ön is mondott, nem mindenkinek fog azonos mértékben járni a rezsicsökkentés, hanem ugye az igazságosság, a célzottság az arra utal, hogy akár rászorultsági, akár jövedelmi alapon, de el fogja azt dönteni, vagy hát meg fogja azt határozni majd az új kormány, hogy ki az, akinek jár a rezsicsökkentés. Tehát itt azért pontosan nem látjuk még, hogy melyik verzió lesz a kettő között, vagy kettő közül, viszont valamilyen formában úgy néz ki, mindenképpen meg fog maradni a rezsicsökkentés, viszont a nyilatkozunk alapján arra számítok, hogy ez egy szűkebb kört fog majd csak érinteni, mint most.
Igen, ugye attól függ, hogy hol húzzák meg ezeket a jövedelmi határokat, aztán az egész család jövedelme számít, mondjuk aki egyedül él, ott egyszerűbb a helyzet, mi van annak, aki meg nyugdíja van, ugye az egy más típusú jövedelem, mint a munkával keresett jövedelem, már mennyiségét tekintve is legtöbb esetben. Szóval számtalan kérdés van, mikor tudhatunk erről többet, mire gondol?
Én azt gondolom, hogy ahogy látszik, azért most elsősorban azok a hírek jönnek ki, azok a nyilatkozatok jönnek ki, amik pozitívak a választók szemszögéből, tehát sokkal inkább olyan üzenetek vannak, hogy ugye a minimál nyugdíjnak megemelése például, vagy akár ez, hogy meg lesz tartva a rezsicsökkentés, amik pozitívabb üzenetek. Én arra számítok, hogy amik esetleg bizonyos társadalmi csoportokat negatívan érinthetnek, azt nem most fogják bedobni a Tisza kormánynak a tisztségviselői, hanem később, és hát nyilván ez egy jó hír is, tehát tekintsék át először a helyzetet, rakják össze a gazdaságpolitikai programjukat, egyeztessék a számokat, nyilván tudjuk azt, hogy itt négy olyan miniszter is van, akinek vétójoga van ráadásul, ez még tovább bonyolítja a döntéshozatalt, tehát rakják össze azt a gazdaságpolitikai programot, amit ők vállalhatóan tartanak az idei évre, és amikor ez megszületett, akkor láthatjuk majd, hogy milyen következményei lesznek ennek a magyar gazdaságra nézve.
Ugye Kármán András említette a nyugdíjakat, arról beszélt, hogy nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat senki sem. Rendkívüli nyugdíjemelés lesz a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. 14. havi nyugdíjat is. Ez az ígéret, ez vehető készpénznek, tehát ez már kormányprogramszerű ígéret, ami így elhangzik?
Mivel ezt elég sok helyen mondták a Tiszának különböző szereplői, azt gondolom, hogy ezt mindenképpen tartani fogják. Ezt egy jó, alapvetően jó iránynak tartom, hogy a nyugdíjasoknak, ahogy az elmúlt 16 évben is, úgy a Tisza kormány alatt is a nyugdíjasokra egy komoly fókusz fog majd kerülni. és az ő életminőség, az ő életbiztonságuk az központi szerepet játszik majd a gazdaságpolitikának a sarokszámainak a kialakításánál. Tehát mindaz, hogy megtartja az új kormány a 13. 14. havi nyugdíjat, mint pedig az, hogy itt lesznek nyugdíjemelések, ez egy jó hír. Bár azért azt hozzátenném, hogy én ezt korábban is egy kicsit, hogy mondjam, propagandának tartottam, amikor a nagyon alacsony nyugdíjasokat rángatták elő, azért nagyon sokszor, akinek a nyugdíja az akár a 120 ezer forintos érték, akár egy magasabb érték alatt van. Sokszor azért olyan emberekről beszélünk, akik amikor dolgoztak, akkor nem voltak bejelentve, vagy nem fizették rendesen a járulékokat. Tehát szerintem azért fontos megkülönböztetni azt, aki azért jogosult most kisebb nyugdíjra, mert valami betegség miatt nem tudott dolgozni. Nyilván az ő esetükben mindenképp indokolt az, hogy a megélhetéshez szükséges pénzt azt megkapják az államtól, de mondjuk azoknál az embereknél, akik nem fizettek járulékot, bár volt jövedelmük, az egy másik kategória szerintem. Ez jobb lenne, hogyha, hogy mondjam, a kormányzat valahogy ezt vizsgálni tudná. Nyilván ez visszamenőlegesen nagyon nehéz, de azt gondolom, hogyha a nyugdíj járulékok befizetésének a hiánya is egy komoly nyugdíjósultsága jár a jövőben, az arra motiválhat esetleg szereplőket, hogy ne fizessenek járulékot, és ezáltal ugye gyakorlatilag a nyugdíjrendszernek a fenntarthatósága is sérülhet akár.
Lehetnek itt olyanok is, akiket becsaptak, mert előfordulhat, hogy úgy foglalkoztatták őket, hogy abban a hiszemben voltak, hogy fizetik utánuk a járulékot. Ugye ezt is meg kell különböztetni azoktól, akik esetleg valami vállalkozási formában voltak ügyesek.
Nyilván ez mindenképpen így van, bár azt gondolom, hogy minden nyújtnak a saját érdekünk is, hogy tisztában legyünk avval, hogy a befizetések megtörténnek, de ettől függetlenül valóban nekem is volt olyan ismerősöm, aki jó hiszeműen dolgozott, ő azt hitte, hogy levonják neki a nyugdíjárulatot, és ez nem történt meg. Valóban az ő esetükben sem beszélhetünk szándékosságból, de olyan embereket is ismertem hallomásból, akik ugye szándékosan nem fizettek vállalkozóként az államnak semmilyen adót vagy járulékot. Most viszont, mikor nyugdíjasok lettek, akkor viszont ugye kicsinlik vagy kevestik a nyugdíjukat. Azt gondolom, hogy ez nem az a hozzáállás, amit feltétlenül támogatni vagy motiválni kellene.
Aztán fontos napi rendi pont volt a kormányülésen a MOL vezetőinek a meghallgatása, hiszen ugye itt az üzemanyagellátás ról reppentek fel olyan hírek, amelyek nem voltak éppen kedvezőek. Most a MOL megerősítette, hogy az üzemanyagellátás az rendben lesz. A kormány viszont arról beszélt, hogy az úgynevezett ezt a bizonyos kedvező árat, ezt egy darabig még fenntartják, de azt nem mondták, hogy véglegesen persze.
Nyilván véglegesen nem is lehet egy ilyen intézkedést fenntartani, hiszen azért azt mindannyian tudjuk, hogy hosszú távon az árak azok növekednek, hiszen azért minden gazdaságban van egyfajta akár minimális szintű infláció is. Ugye Magyarországon is most jelen pillanatban az idejében a legmagasabb infláció az 2,1% volt éves alapon, tehát nagyon alacsony inflációnk van, de hát nyilván az infláció az növeli a MOL-nak, vagy hát bármelyik más üzemanyag értékesítéssel foglalkozó cégnek a költségeit. Ezért hosszú távon nyilván egyre magasabb és magasabb árakat várhatunk a benzinkutakon is, tehát egy ilyen védett árnak a fenntartása, az a végtelenség nem tud működni. Ettől függetlenül az mindenképpen jó hír szerintem, hogy a mostani magas energiaárakkal jellemezhető környezetben, ami ugye részben itt a régióban az orosz-ukrán háborúnak, illetve globálisan pedig a közel-keleti háborúnak, válságnak következménye, egy ilyen környezetben, hogy a védett árak megmaradnak, az szerintem mindenképp egy jó döntés, és ez egy fontos segítség, nem csak azoknak, akiknek ez közvetlenül segítség, nem csak az autósoknak, hanem azon keresztül, hogy a szállítási költségeket alacsonyan tudja tartani egy ilyen védett ár, azon keresztül segíti azt is, hogy az általános inflációs folyamatok is jók legyenek.
Aztán annak is írét vették, hogy a személyi jövedelemadó rendszerhez csak jövőre nyúlnának hozzá. Vajon hogyan? Ebből következtethetünk-e arra, hogy mi lenne a megoldás? Akkor egy több kulcsos rendszerben kell gondolkozni, hiszen korábban ezt lebegtették.
Szerintem mindenképpen egy jó hír, hogy éven belül nem változik az adórendszernek ez a fontos eleme. Azért a vállalkozásoknak is nehéz alkalmazkodni ahhoz, hogyha sok változás van adórendszer adófrontján. Ilyen szempontból ez mondom jó, hogy ez később fog csak megtörténni, illetve nyilván itt is szerintem azért szükség van arra, hiszen a személyi jövedelemadók is egy fontos jelentős bevételi forrás jelentenek a költségvetésnek. Fontos itt az is, hogy azért ez megalapozott legyen, legyenek kiszámolva a hatásai az intézkedésnek, és úgy legyen bevezetve, hogy az fenntartható is legyen. Viszont igen, valóban ez egy több kulcsadót vetít előre a kommunikáció, bár amint eddig hallani lehetett róla, ez a több kulcsadónak a jobb, pozitívabb verziója, hiszen ugye arról van szó, hogy a 15%-os egyetleni kulcsból azokat, akiknek a jövedelme az alacsony, azokat egy alacsonyabb kulcsadósába teszik át, tehát csak 9%-os adót kell nekik majd fizetni, tehát nekik a 15 helyett az adókulcsuk 9%-os lesz. Magyarul a bruttó jövedelmüknek a 6%-ával növekszik majd a nettó jövedelmük. Ez mindenképp egy jó hír, akik mondjuk minimálbért keresnek, neki nagyjából 20 ezer forinttal több jövedelmet, nettó jövedelmet jelent ez az adókulcs csökkentés havonta. A nagy kérdés persze az, hogy mi lesz a költségvetési kiadások, bevételek egyensúlyát garantáló másik intézkedése a kormánynak. Tehát nyilván egy ilyen intézkedés az a bevételeket csökkenti, ezáltal növeli a hiányt, és az álmodosságnak a növekedését is okozza. Hogyha nem szeretné a kormányzat, hogy magasabb hiány legyen, vagy nőjön az álmodosság, akkor valahogy a bevételi oldalon is csavarni, változtatni kell, valahol meg kell teremteni a fedezetét ennek az intézkedésnek.
Köszönöm szépen Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét, közgazdászt hallották.
Társadalmi célú reklám.
A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint, a Maxegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. május 14-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok. A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Óbuszta szeren tartotta első ülését a Tisza kormány.
Pekingben tárgyal ma az amerikai elnök.
Megkezdődött az aszbesztel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Mondjuk a részleteket. Ma lesz a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel.
A magyar közlönyben időközben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit is tartalmazza.
Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Brieska Dániel összefoglalója.
A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Viszmajor helyzetet fog bejelenteni a kialakult aszályhelyzet miatt.
Jelentette be a kormányülés közben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kabinett tagjai a vízügyi igazgatóságok szakembereivel és gazdálkodókkal is egyeztettek a drasztikus aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A kormányfő hangsúlyozta, ez a magyar gazdák számára fog lehetőségeket biztosítani. Gacsáy József, az országos vízügyi főigazgatóság főigazgató helyettese a tájékoztatón arról számolt be, hogy az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására létrehozzák az országos vízügyi koordinációs központot.
Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területre, hogy minél nagyobb vízkészlet hozódjon fel a tájban.
A tájékoztatón a miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját is, aki szerint az üzemanyagellátás és a nyersolajellátás zavartalan, a stratégiai készletek 80%-on állnak.
Azt is jelezte elnök vezérigazgató úr, hogy a védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Azt pedig már én teszem hozzá, hogy az új kormány is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány államtitkárainak többségét. Elmondta azt is, hogy a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, kormányülés viszont lesz. A kormányfő kitért arra is, hogy a jövő héten hivatalos látogatásra utazik. Először Lengyelországba, ahol kétoldalú tárgyalásokat folytat majd elsősorban Donald Tusk kormányfővel, valamint találkozik a lengyel elnökkel is. A miniszterelnök hozzátette, ezután Varsóból Bécsbe utazik, ahol az osztrák kancellárral és várhatóan az osztrák elnökkel is találkozik.
A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja.
A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós támogatásokról, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó.
Az új kormány külpolitikája várhatóan a berlini nézőpontokat követi majd, erről Póca István politikai elemző beszélt a Kossuth Rádióban. Hozzátette, a Tisza párt kampányában ígért 480 forintos üzemanyag árat tegnap a megváltozott gazdasági helyzettel hivatkozva utasította el Magyar Péter miniszterelnök.
A szakértő szerint elképzelhető, hogy a paksi beruházás folytatását európai ellenérdekelt lobbik befolyásolják, a hazánknak járó uniós támogatások maradéktalan kifizetését pedig az időszűke nehezíti.
Elképesztő nyomás helyeződik Brüsszelből az új magyar kormányra. Az elképesztő nyomás pedig arról szól, hogy most gyorsan mindent át tudjanak vinni, ami európai meg brüsszeli elvárás Magyarországgal szemben, és újabb feltételekkel és nagyon kemény kommunikációval lépnek föl a színfalak mögött, nem a színfalak előtt. A színfalak előtt ugye az európaiságot, a barátságot, ugye a jó kapcsolatokat, hogy mennyire örülnek az új kormánynak, ezt látjuk. A színfalak mögött viszont kőkemény diktálás, tempódiktálás történik, ami hát meglátjuk majd a következő időszaknak a kormánynak a döntései. Fog igazából kiderülni egészen pontosan, hogy mennyiben sikerült ezekkel szembenállni, hol sikerült valamilyen fajta megállapodást elérni.
Pekingben tárgyal ma az amerikai elnök.
Donald Trump a kínai politikai elit központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról, kereskedelmi kérdésekről és technológiai együttműködésről egyeztet Xi Jinping kínai elnökkel. Donald Trump utoljára előző elnöki ciklus alatt 2017-ben látogatott Kínába.
Várhatóan ma kezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás.
Keir Starmer kormányfő kihívója Westrinting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király tegnap Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot.
Új egészségügyi stratégiát fogadott el az Európai Bizottság. A cél a tagállami ellátórendszerek válságálló, bár rugalmasabbá tétele. A részletekről Bere Patrícia számolt be Brüsszelből.
Az EU bővítené a globális ellátási láncokat és támogatná a kulcsfontosságú egészségügyi termékek fejlesztését. A stratégia célja az is, hogy könnyítse a hozzáférést az oltóanyagokhoz, gyógyszerekhez és egészségügyi technológiákhoz. Az Európai Bizottság ajánlást készít elő a konverziós terápiák betiltására. A testület nem saját hatáskörben tiltja be a szexuális orientáció vagy a nemi identitás megváltoztatását irányuló terápiákat, de tagállami szinten ezt szeretné elérni. Hadzsalabi Buniós biztos szerint a konverzív terápiák azon a téves elképzelésen alapulnak, hogy az LMBTQ közösséghez tartozók betegek, a kezelések pedig hosszú távú károkat okozhatnak. Egy európai polgári kezdeményezés uniós szintű tiltást szeretett volna elérni, ehelyett azonban a tervek szerint jövőre ajánlást fogad el a bizottság, ami tagállami hatáskörben sürgeti a konverziós terápiák tiltását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, az átnevelési kísérleteknek nincs helyük az Európai Unióban.
Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon.
A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendeletet alkottak a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva.
Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen.
Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal burkoltak le utakat, a szennyezés több határmenti várost érint.
Holnap kezdődik a Központi Statisztikai Hivatal több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az Agrárium 2026. Az összeírás a teljes agrárszektort érinti. A július közepéig tartó programban a hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig, valamint a gazdaságirányítók végzettségéről és koráról gyűjt információkat.
A KSH Természeterőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a beérkező adatok közvetlenül alakítják a szakmai döntéshozatalt, valamint a hazai és uniós támogatás politika irányát, így az adatszolgáltatás a gazdálkodók elemi érdeke is. Tóth Péter hozzátette, a gazdasági szervezeteket és az egyéni gazdaságokat már korábban tájékoztatták az összeírásról. A kérdőív online formában lesz elérhető.
Termelési adatokra vagyunk kíváncsiak, itt semmiféle gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi információra egyébként kapcsolatosan nem teszünk fel kérdéseket. Itt tulajdonképpen egy pontos képet fogunk majd kapni arról, hogy ők most 2026-ban hogy is gazdálkodnak. Azt láttuk, hogy a mi döntéseink alapján pontosan az elmúlt években is sok-sok szakpolitikai döntés született egyébként. Ilyen volt például a gazdaságátadási törvénynek az egyszerűsítése. Ugye azt láttuk, hogy a gazdatársadalom előregedett, a gazdálkodóknak több mint az 1/3 az 65 év feletti. Tehát fontos volt ezzel kapcsolatban is különböző döntéseket, rendelkezéseket hozni.
Alig egy hét van még a személyi jövedelemadó bevallására. Május 20-áig lehet beadni az 1+1% felajánlásáról szóló nyilatkozatot, és addig lehet az adóhivatalhoz be nem érkező adatokkal módosítani a bevallás tervezetét is. Hívta fel a figyelmet az adóhatóság kommunikációs vezetője.
Linzmeier Szilvia a Krónikának elmondta, Ilyenek például az eddig nem érvényesített kedvezmények, illetve az ingatlan eladásból vagy kiadásból befolyt pénz. Hozzátette, a befizetendő adót is a bevallási határidőig kell rendezni, különben késedelmi pótlékkal kell számolni, és az 1+1%-os nyilatkozat sem lesz érvényes.
Az, aki nem tudja befizetni, annak is nagyon könnyű dolga van, mert magában a személyi jövedelemadó bevallásban is van lehetőség részletet kérni. Ez nagyon egyszerű, mert maximum 12 havi részletet lehet kérni, és igazából csak be kell írni a hónapok számát, és aki ezt az utat választotta, már rendezte is az adóját, hozzátéve, hogy minden hónapban fizetni kell majd, erre érdemes odafigyelni. Ebben az esetben nincs késedelmi kamat, számítás, és az 1%-os nyilatkozat is érvényes.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítettek a sávok az M3-as Gödöllői és Mogyoródi szakaszán, illetve az M0-as csomóponttól Budapest irányába. Az M1-es autópályán szakaszos a torlódás a Budapest felé vezető oldalon a Bábolnai és a Komáromi szakaszon, valamint Tatabánya és Biatorbágy között. Sokan haladnak az M0-áson, a Maglód-Ecser M4-es csomópont vonalon és a Gyáli szakaszon az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Szintén erős a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória közelében. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Sáli Mamár Gergely és Patakfalvi Luca is bronzérmet nyert a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda-bajnokság döntőjében. Megkezdődött a 47. Tour de Hongrie. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Újabb két érmet nyert a magyar csapat a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. A 63 kg-os Sali Mamár Gergely 3 győzelem után az elődöntőben nagy csatában alul maradt a francia Cyrien Ravival szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok sportoló így a 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a két sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. Ezzel a mieink már 5 érmet szereztek Münchenben. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda UB1 fináléjában, miután az elődöntő második mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot. A 19 év után újra bajnoki döntőbe jutó Honvéd vezető edzője Szívós Márton könnyeivel küszködve nyilatkozott Farkas Mártonnak.
19 évet várt a Honvédre, és ezek a fiúk rengeteget dolgoztak érte, nagyon büszke vagyok rájuk.
Mérkőzés közben mi volt a megélésed? Mert most látom azt, hogy nyilván a meghatottság meg az elérzékenyülés, de amikor a mérkőzés hevében voltatok is, azért a hőfok az talán még magasabb volt, mint egy héttel korábban.
Mindenki érezte ezt a mérkőzést, hogy ez egy döntő mérkőzés. Persze az előző is, az minden mérkőzés döntő nekünk. Azt kapták a nézők, a szurkolók, amit vártak szerintem. Nem gondoltam azt, amikor elmentünk az elején, hogy ez egy sima meccs lesz. Honvéd BVSC vagy BVSC Honvéd mindig ilyen kiváló csapat a BVSC.
kiváló edzővel, ez nem kérdés, nem véletlenül jutottak el a nemzetközi kupába, és majdnem sikerült nekik bejutni a döntőbe. Ez is egy óriási tett volt, de én most hagybuszék a fiúkra, zseniálisan játszottak. Ott volt a szívük, ott volt a fejük, mi kell még.
A mérkőzés előtt az volt a kérésed, az óhajod, hogy a srácok élvezzék a mérkőzést, és kívülről az volt a benyomásom, hogy tudják élvezni, tehát azért nyilván ilyen téthelyzetben ez cseppet sem könnyű, de ahogy azok az akciógólok jöttek, centergólok az elején, ott tényleg arról tanúskodtak, hogy ezt most meglépte a csapat.
Igen, élvezték, látszott a védekezésbe fantasztikus, amit beleraktunk szerintem, főleg a mérkőzés elején, utána kaptunk pár gól, ami elkerülhető, de hát most melyik gól nem elkerülhető, és melyik gól nem mehet be, nincs ezzel probléma, de amikor kellett, akkor helyén volt a szívük, helyén volt az eszük. Örülök neki, hogy most nem olyanok voltunk, mint a gyaloggalopban a fekete lovag, és a végén kikapunk, hanem most úgy küzdöttünk, mint a fekete lovag, csak a végén mi nyertünk valahogy. Ez egy óriási eredmény szerintem, hogy bejutottunk a döntőbe egy ilyen nehéz bajnokságban, ennyi jó csapattal, ezt mutatták az eredmények is, hogy ki kitől hogyan kapott ki, és büszke vagyok a srácokra, mert egy egész évet nekünk végig koncentrálni kell, és ahhoz, hogy eljussunk három döntőbe, az azt gondolom, hogy extra.
A Honvéd vezető edzője Szívós Márton után a BVSC férfi vízilabda csapatát irányító Varga Dánielt is interjúra kérte Farkas Márton az elveszített elődöntőt követően.
Ha megnézzük mind a négy mérkőzést, akkor rendes játékidőben összesen két gól differencia van. Viszont az egyik csapat döntőt játszhat, a másik meg bronzmeccset, és ez óriási különbség. Te tézi hatványozza, hogy ezt most nagyon nehéz lehet feldolgozni?
Most az a nehéz, hogy nem tudtunk nyerni. Persze az, hogy négy meccs után plusz kettő a gól különbség, az csak azt mutatja, hogy mennyire közel volt egymáshoz ez a két csapat, ahogy a korábbi meccseken most is nagyon szoros volt. Szeretnék először is gratulálni a Honvédnek, mert ők vannak a döntőben, Marcinak és a stábnak, sok sikert kívánok nekik, majd a Fradi ellen. Ami minket illet, rosszul kezdtünk, 6-2-vel, utána már nehéz, de egész elképesztő dolgokat csináltunk jól. És ahogy jöttünk fel, kisebb hibákból, de hibákból tudott a Honvéd vezetve maradni. Ezt sajnálom, mert átléptünk jó néhány olyan dolgot, amit korábban nem nagyon tudtunk a Honvéd ellen, de most sikerült. Összességében azért a plusz egy gól az eldönt mindent, de leginkább az első legyen, tehát a kezdésnek a számlájára írom ezt.
Ha már átlépés, ha megnézzük az elmúlt 7-3 mérkőzését, valahogy végig egy ilyen üldöző versenyben volt a BVSC. Ez mennyire emésztette fel az energiát?
Felemésztette. Szerintem az is fárasztó, ha vezet egy csapat, meg az is, hogyha fel kell jönnie, talán pszichésen többet vesz ki az egyénekből, illetve mindenkiből. Ami talán sokat vett ki pszichésen, az az, hogy nem tudtunk nyerni a múlt héten a két meccsen. Az a fajta sikerélmény hiányzott, ami talán jobban átszakította volna ezt a gátat. Ennek ellenére, hogy így alakult a múlt hét, nagyon sok mindenre felkészültünk, de mégis azért az első negyed az rányomta a bélyegét. Valamennyire, mert egyébként följöttünk, és többször is volt lehetőségünk úgy alakítani a meccset, hogy legalább büntetők legyenek, vagy akár nyerjünk, a végén ez nem sikerül sajnos.
Varga Dánielt hallották. Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkó vízilabda csapatához. A világ és Európa bajnok játékos 2021 és 2024 között már erősítette a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott és az Olimpiákoshoz igazolt. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel szintén ott lehet majd csapatával a BL4-es döntőjében.
Nemzeti Sport Krónika.
A már bajnok AEK Atén kezdőcsapatában helyet kapó Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni a PAOK elleni 1-1-re végződő görög labdarúgó bajnoki mérkőzés szünetében. A magyar válogatott csatára előbb a térdét, majd a derekát fájlalta, utóbbinál ápolni is kellett, és a második félidőt már nem vállalta. Hogy sérülése mennyire súlyos, arról egyelőre nincs információ. Sajtóértesülések szerint a Dejan Stankovic vezette Crvena Zvezda szerződtetné a Ferencváros meghatározó labdarúgóját, Mohamed Abu Fanit. Bárha játékos, a 28 éves játékos értékét 3 millió euróra becsülik, a tárgyalás szempontjából viszont jól jön a belgrádiaknak, hogy Abu Fani megállapodása jövő nyáron járna le a Fradinál. Az izraeli középpályás 2023 nyarán igazolt a zöldfehérekhez, azóta 116 tétmérkőzésen 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett a klub színeiben. A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amelyen több bukás is történt. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlier nyerte a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Kárpáti Bálinttal Várhegyi Benyámin beszélgetett a célba érkezés után.
Egy tizedik helyre kezdted ezt a Tour de Hongrie-t. Nem tudom, milyenek voltak a várakozásaid, de talán egy top 10-es helyre azért nem feltétlenül gondoltál ebben a mezőnyben egy elsőre, hogyan érzed magad ezután az eredmény után, és ugye tiéd a fehér trikó is.
Éreztem, hogy jók a lábaim, és az előző versenyeken is úgy viszonylag jól tudtam helyezkedni a sprintben, és oda mertem rakni a kereket, ahova kell. Most is ebbe bíztam, ezt próbáltam, és hát a nagy sprinterek mögött sikerült bejönnem top 10-be. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és ez eddigi legjobb eredményem.
Mesélj egy kicsit itt az utolsó pár kilométerről, mi volt a taktikád az utolsó kilométerre? A szakasz során azért láttátok a végét, tehát nagyjából tudtad, hogy mire számíthat.
Az volt a taktika, hogy megpróbáltak szökni a srácok, nekik ez nem sikerült sajnos. Elment ez a két fős elmenés, utána meg mindenki tartalékolt, és minél kevésbé elhasználni az energiákat. Utána próbáltak nekem segíteni a végén, de hát utána a nagy csapatokkal egyedül maradtam, és nem tudtak már utána ott lenni velem, úgyhogy egyedül maradtam, és így megjöttem.
Nagyon fiatal csapattal van itt a válogatott, mint mindig. Mennyire nehéz előre kerülni, vagy egyáltalán pozíciót nem csak szerezni, hanem esetleg tartani itt a World Tour sorok között?
Igen, ez egy teljesen más kategória, mint amivel szoktunk versenyezni. A World Tourosokkal nem egyszerű felvenni a versenyt, de hát ők is emberek, hogyha kivívjuk a helyünket a mezőnyben, akkor oda fognak engedni, meg hogyha együtt közlekedünk, akkor sokkal egyszerűbben beengednek.
Önbizalom szempontjából mit jelent neked ez? Nyilván egy sprinternek, egy gyorslábú versenyzőnek mindig az eredmények, amik meghatározzák azt, hogy épp hogy van fejben. Számodra mit jelent ez itt, akár a többi napra nézve, hiszen a következő kettő még biztosnak tűnően sprint, és ugye még a vasárnap is azért akár összejöhet egy nagyobb mezőny hajrára, szóval önbizalom szempontjából mit jelent neked ez az eredmény?
A sprintben nagyon sokat számít az, hogy mennyire bízol a lábaidban, és hogy mennyire mersz odarakni olyan helyekre, ahova más nem meri. Szerintem elég jó az önbizalmam, remélem, hogy ez meg is fog maradni a továbbiakban, főleg, hogy egy ilyen jó eredmény összejött most így elsőre.
Az elitvilágbajnokság előtt a magyar férfi jégkorong válogatott utolsó felkészülési találkozóján 3-1-es vereséget szenvedett Kanadától a svájci Neuchâtelben. Nemzeti együttesünk szombaton Finnország ellen kezdi meg szereplését a VB-n. Az Európa Ligára és az Európa Bajnokságra készülő magyar női röplabda válogatott jövő héten a MEVZA tornán is részt vesz Mariborban. A Telkiben edzőtáborozó keretből a szélső ütőposzton játszó, jelenleg a lengyel élvonalban szereplő Biaszko Biala csapatát erősítő Szedmák Rékát kérdezte Bobák Róbert.
Fontos az épülés, nagyon nehéz mérkőzések várnak majd ránk, de elsősorban most az első feladatokra koncentrálunk. A MEVZA torna egy nagyon fontos állomása az idei nyárnak, hiszen komoly pontokat lehet szerezni, ranglista pontokat, ami a jövőbi világbajnoksági kvalifikációhoz nagyon sokat tud számítani. Utána pedig az Euroligán hasonló céljaink vannak, szeretnénk ott lenni a döntőben.
Milyen lesz most ez a Euroliga vagy Európa Liga, hiszen ez is átváltozott, sokkal fontosabbak lehetnek ezek a mérkőzések. Három helyszínen biztos, hogy szerepelni fogtok.
Érdekes ez a lebonyolítás, még mi se tudjuk igazán, hogy hova tegyük az egészet, hiszen több olyan csapat van, akinek relatív könnyebb sorsolása van, és ezért nagy kérdőjelek vannak még bennünk, hogy kik lesznek ott az első négyben, akik majd az elődöntőben ugye megküzdhetnek egymással. Nem titka a célunk, hogy mi is szeretnénk ott lenni.
Bő a keret, mit tudsz mondani a csapatról? Mindenki ismer mindenkit, de milyen ez a keret most, hiszen látunk nagyon fiatalokat, látunk tapasztaltabb játékosokat, és valahogy ennek lehet, hogy így kellene kinézni, de belülről milyen.
Szerintem ez egy nagyon szerethető csapat lesz a szurkolóknak is, mi is nagyon szeretjük egymást, tényleg nagyon jó hangulat itt az edzőtáborban. Az edzéseken is, és azon kívül a pihenő időszakban is nagyon sok időt töltünk együtt. Nagyon jó kis csapat alakul. A fiatalok nagyon jól beilleszkedtek a hiányzó pozíciókra, ahol mások szerepeltek korábban, viszont tényleg felvették a kesztyűt, és készen állnak a megmérettetésekre.
A röplabdázó Szedmák Rékát hallották. Végül arról, hogy visszavonul Ferenc Csaba, a Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 esztendős klublegenda az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a Vasiakkal. Csaknem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játsza majd a Pécs ellen. Kedves hallgatóink, sportonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Sokszor fejfájással, tarkó vagy halántéktáji lüktetéssel indul. Az egyik leggyakoribb szív- és érrendszeri megbetegedés. De hogyan lehet megelőzni, vagy ha már kialakult, kezelni a hipertóniát?
Először meg voltam győződve, hogy nekem melegfrontra van ilyen hatással a vérnyomásomra, hogy felmegy, aztán most már úgy veszem észre, hogy a hidegfrontra is.
A vérnyomás a kor előre haladtával nő, de mennyi a nyugalomban mért egészséges érték? Mikor, hogyan kell mérni, és miként kell változtatni az életmódunkon? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Kedves hallgatók, Bessenyei Ferenc áll a mikrofonhoz.
A szerepet ő nem magához szorította, hanem valakinek meg kellett tennie. A közhangulat is ilyen volt. És akkor az természetes volt, hogy egy ilyen közösségben akkor a Bessenyei mondja.
Azt hiszem, hogy ő teljesen együtt érzett, és egyébként az akkori színészek közül nagyon sokan gondolkodtak így.
Ők hittek ebben, tehát ők azt hitték, hogy ennek van lesz súlya, meg lesz értelme.
M5 História 56-70. Szombaton 20 órakor az M5 műsorán. Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik, most ezúttal Koltai Lajos, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Balázs Béla díjas magyar operatőr rendező, érdemes művész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
A magyar sajtót mindig szerették, volt egy időszak, hogy nagyon divatban voltunk a világban, az a 70-es években volt. Mindig ezt hozom példának, amikor a Jancsó, a Szabó, a Mak, Bacsó egyszerre dolgoztak mindenki, és minden filmben ott voltunk a világ összes fesztiválján, és azt szerették a magyarokban, hogy a magyarok olyan őszinték, hogy úgy rendesen elmondják, hogy mi van. Azt is, ami a probléma, és az lényeg, hogy nem kerülget, hanem úgy egyre. Sőt, volt, hogy a Bacsónak volt egy ideje, emlékszem, amikor kifejezetten szerették a világ fesztiváljén a Bacsó filmet, mert az megmondja, az úgy odamond. Tisztán beszélünk, nyilván, hogy tisztán beszéljük. Én szerintem alapvetően van a tehetség, vagy emberben megvan a tehetség, ez a jobb kéz, bal kéz. Tudunk jobb kezel is, bal kezel is rajzolni adott esetben. És a másik az, amit a Szalai Lajos mondott, és mindig elveszem tőle, hogy a magyar emberben megvan a tulajdonság, hogy addig ragozza semmit, amíg valami lesz belőle. És ez egy igazi magyar tulajdonság, és ez egy nagyon jó fajta tulajdonság, mert szembe megyünk egy anyaggal, és egyszer csak a személyiségünk benne van, és azzal együtt egyszer csak megtaláljuk a hangunkat. Azt a hangot, amire aztán azt mondhatjuk, ja, hogy a magyarok így gondolkodnak, körülbelül így gondolkodnak, hogy elég őszinték ahhoz, hogy beszéljenek egy problémát. Mert másképp nem lehet, azért most a szemülvesz a jó példa, hogy itt van nekem a szemülvesz, aki egy elképesztően őszinte ember volt, egy szokkimondó őszinte ember volt, és elvetemülten akarta megtudni az igazságot. Ez egy igazi jó tulajdonság, és ez egy igazi magyar hős. És nem is azért, mert meg akarta tudni az igazságot, hanem azért, hogy volt hozzá elég mersze, volt hozzá olyan belső tulajdonság, hogy többek között, mint a szenvedély, amit a legjobb, a legfontosabbnak tartok a filmezésben, filmcsinálásban, hogy csak és kizárólag szenvedélye lehet csinálni a filmet. És akkor jelenik meg a saját személyiséget, és abban az az őszinteség, ami valamitől a gyerekkorod óta vezet. És azért merek beszélni a szeretetről, mert engem az a szeretet vezet, amit a gyerekkoromban már megkaptam, és valahogy nem tudok másképp ránézni senkire, színészeimet imádtam. Mai napig, amikor kiválasztottam őket, akkor is, de most is úgy vagyok velük, hogy legszívesebben ölelgetném őket egész nap, mert annyira szeretem őket. És ez így van, hogy szerintem benne van a szeretet, és ilyen hős találni, ez mondjuk egy nagy mázli volt, nagy véletlen, hogy engem ezzel az anyaggal megkerestek, nem én mentem utána, hanem megkerestek, csak rögtön megtaláltam magam, vagy a közöm a dolog volt. Annak ellen, hogy megijedtem először, hogy mit fogok csinálni a szemülvesszel, és elsősorban a bontulások jutottak ez eszembe, hogy te jó Isten, hogy mit fogok én csinálni, de azt is megoldottuk, és azt is ugyanazzal a közvetlenséggel, tisztességgel és szeretettel oldottuk meg. És ez bennem az alapállás, és szerintem ez megvan a magyar filmben, meg kell, hogy legyen, mert akkor leszünk megint érdekesek a világban.
Koltai Lajos Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Balázs Béla díjas operatőr rendező érdemes művész gondolatait hallották, és ezek a gondolatok újra meghallgathatók a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon is.
Autós percek.
Az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki, mégpedig a Budapest felé vezető oldalon, Nagy Igmánd térségében a 95-ös kilométerkőnél és az átterelt szakaszon Tatabányánál a 60-as kilométernél is több kilométeres sor áll a külső sávban. Aki teheti, mondják az Útinform munkatársai, a 61-es kilométernél személyautóval lehet csak válassza az átterelt belső sávot.
Időjárás jelentés.
Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól aztán nyugat felől egyre több helyen számíthatunk esőre, záporra. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. 8:30 múlt néhány másodperccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban. A bemondó Karami Zsuzsa.
Ópuszta szeren tartotta első ülését tegnap a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokkád miatt a Szigetország villamosenergia hálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részei naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. A híradást Berente Maria szerkesztette.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Macska gyökér, gomló toboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert teznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint, a magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Vegyesen zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 1,1%-kal csökkent, az S&P 500-as 6%, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal emelkedett. Megválasztotta az amerikai szenátus az Egyesült Államok Szövetségi Jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve új vezetőjét, Kevin Warsh közgazdást. Az 56 éves szakember Jerome Powell-t váltja az intézmény élén. Warsh először június közepén vezeti majd a Fed kamatdöntő ülését. A mesterséges intelligencia által hajtott kereslet miatt az évtized végére meghaladhatja a $1,500 milliárd a globális félvezető piac értéke. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company előrejelzése szerint a világ legnagyobb chipgyártója korábban $1,000 milliárd piacmérettel számolt. A vállalat prognózisa alapján a teljes piac 55%-át a mesterséges intelligenciához és a nagy teljesítményű számítástechnikához kapcsolódó termékek adhatják 2030-ban. Az okostelefonok részesedése 20% az autóipari alkalmazásoké, 10% lehet majd. Emelkedéssel zártak a vezető európai tőzsdeindexek, Londonban a FTSE 6%-kal erősödött, a Frankfurtban a DAX 7%-kal került feljebb, a párizsi KKR-on pedig 3%-kal nőtt, Milánó 1, Madrid 0,5%-os pluszban zárt. A korábban vártnál nagyobb mértékű létszámcsökkentésre számít a német autóiparban 2035-ig a helyi autóipari szövetség. A szervezet a 2019 és 35 közötti időszakot tekintve összesen 225 ezer munkahely megszűnésével számol az ágazatban, korábban 190 ezer fő elbocsátását prognosztizálták. Az EU jelenlegi széndioxid kibocsátási szabályozása alapján 2035-től csak akkumulátoros, elektromos és üzemanyag új járművek forgalomba helyezése lenne engedélyezett. Ez önmagában mintegy 50 ezer német munkahely megszűnését eredményezheti az érdekvédelmi szervezetek szerint. Új gáztüzelésű erőművek építésével kívánja biztosítani Németország villamosenergia ellátását a szövetségi kormány. A helyi villamosenergia fogyasztásban a megújuló energiaforrások aránya az idei első negyedében 53% volt, ezt 2030-ra 80%-ra kívánják emelni, a széntüzelésű erőműveket pedig legkésőbb 2038-ig tervezik kivezetni. Rekordszintre emelkedett az Európai Unió orosz cseppfolyósított földgáz importja az idei első negyedében. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Szerbia nem elégedett a MOL átdolgozott ajánlatával, ami a szerb NIS olajvállalat többségi részesedésének felvásárlására vonatkozik. A helyi energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások fő akadálya az egyetlen, a NIS tulajdonában lévő finomítónak a jövőbeli működése. Egyébként az amerikai pénzügyminisztérium legutóbb május 22-ét jelölte meg az orosz vállalatoknak, amelyek tulajdonosok a NIS-ben, az ügylet lezárására. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,1%-os csökkenéssel 131.071 ponton zárt tegnap, 24 milliárd forint volt a piac forgalma, a MOL 2,9%-kal csökkent 3.980 forintra, az OTP 1,7%-kal esett 40.970 forintra, a Telekom 2,6%-kal erősödött 2.480 forintig, a Richter pedig 1,1%-kal nőtt 12.380 forintra. Csökkenhet a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi csak nem 82%-os részesedése a budapesti értéktőzsdét üzemeltető társaságban. A tőzsde egyébként azt javasolja az új kormánynak, hogy az állami vállalatok is menjenek a bőrzére, illetve a magyar értékpapírokat terhelő tranzakciós illetéket töröljék el. Végül, de nem utolsó sorban nézzük a forintot. 1 euró 358 forintba és 43 fillérbe, egy amerikai dollár 305 forintba és 95 fillérbe, de svájci frank 391 forintba és 42 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Megkezdődött Donald Trump pekingi látogatása, erről szólunk a következő percekben. Kis Rajmundal, Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műveinek vezetője, volt diplomatával. Jó reggelt
kívánok! Jó reggelt kívánok!
Hát jöttek már ki hírek témáról is, van itt sok minden. Ön szerint mi az, ami igazán kiemelkedő ebben a a találkozóban. Különös tekintettel arra talán lehet, hogy erről kevesebb szó esik, hogy az iráni vezetővel volt először előtte találkozója Xi Jinpingnek. Nyilván akkor ez is hasztalon lesz.
Biztos. A hivatalos témák, hiszen az Apple leköszönő vezérigazgatója és Elon Musk a Tesla részéről is elkísérte Donald Trumpot. Magyar idő szerint tegnap délután landolt az Air Force One Pekingben. Szerintem Kína részéről a legfontosabb, hogy két nappal ezelőtt is, hogy a februári telefonbeszélgetésen röviden közölték, hogy Taiwan Kína része, köszönhetően többek között Henry Kissingernek és az amerikai külpolitikának. Tehát Kína biztos, hogy Tajvanról tárgyalni fog Donald Trumppal, ahogy Iránról, Venezueláról, Oroszországról, Ukrajnáról is. A hivatalos témák között természetesen az amerikai gazdák érdekképviselete, a szója babtól a marha exportig, ne felejtsük el, hogy az amerikai vidék és a gazdák többnyire republikánus szavazók, és novemberben félidős választások lesznek. Valóban nagyon fontos, a világ első számú export nagyhatalma Kína, a világ első számú gyártó nagyhatalma Kína, az első legnagyobb gazdaság pedig Amerika, a kétoldalú kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok rendkívül fontosak, de most itt eldőlhet a világ geopolitikai, gazdaságpolitikai térképe, a legnagyobb kép akár a következő évtizedekre.
Hát igen, mert hogy vannak itt viták bőven, versenytársakká váltak, Kína versenytársává vált az Egyesült Államoknak. Itt, hogyha a megegyezésről beszélünk, mi az, amiben meg lehet egyezni? Mert nyilván a verseny továbbra is folytatódik, csak valamiféle konszolidáció várható, vagy annyira égetővé vált az Irán ügy, hogy nyilván az amerikaiak célja az, hogy Kína ne támogassa Iránt, cserébe akkor mit tudnak adni? Szóval, hogy lehet itt ezt... Úgy, hogy a verseny megmarad, hogy lehet valamiféle közös pontokat találni? Mert van egy csomó ellentmondás, nem?
Tökéletes a felvezetés, hiszen hogy lehet egy versenyben megegyezni? Lemegyünk az első fél időbe, hogy jó az 1-1, hát senkinek nem jó az 1-1, tovább kell jutni. Az biztos, hogy Kína gazdaságilag és biztonságpolitikai szempontból is, védelmi kiadásai tekintve is közelít nagyon az Amerikai Egyesült Államokhoz. Az iráni konfliktusnak a következtében a nemzetközi energiaválság érinti Kínát. Nem csak azért, mert az iráni olajexport 80%-át a kínai piac veszi fel, de egyébként is érinti, nem közvetlen a hormuzi szoros, az egész közel-keleti konfliktus. Amerikai Egyesült Államok korábban azt mondta, hogy őket nem, de igen, mert soha nem volt ilyen magas az olaj és a gáz ára sem az Amerikai Egyesült Államokban, és ne felejtsük el, hogy többek között azért zavarták el Joe Biden korábbi demokrata elnököt, majd az utódját Kamala Harris-t, nem választották meg, a rossz inflációs adatok és a gazdasági nehézségek miatt. Tehát amerikai gazdaság sem nő úgy, ahogy szeretnék, és a kínai gazdaság sem. Tehát most lesz egy kötelező kompromisszum. Biztos, hogy nem lesznek háromjegyű, de lehet, hogy kétjegyű számokból álló vámtarifák sem, hiszen egymás nélkül nem megy. Kínának az egyik legnagyobb piaca, a leggazdagabb piac az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió. Ha mindkettőben válság van, nem tudják megvenni a kínai termékeket. Hiába mondta mindig Donald Trump, hogy a gyártás majd hazaérkezik Amerikába, ezen dolgozik, de egy-két év alatt nem lehet beindítani a detroiti autógyártást, vagy az Apple telefonokat sem fogják otthon gyártani, ha más nem, akkor alkatrészeket, féltermékeket biztos, hogy Kínában fognak gyártani. Ez volt a 90-es, 2000-es évek amerikai gazdasági növekedésének, konjunktúrájának a legnagyobb alappillére a kínai tömeggyártás. Kína viszont megtanult már minőséget gyártani, és óriási veszélytelen. Nem csak az elektronikai termékek, vagy az autóiparban, bármiben. És akkor jön a nagy politika.
Sőt, innovációban előre is jár.
Így van, innovációban, akár sőt az innovációs költségekben, akár már megelőzi az Európai Uniót is bőven, és nagyon közel van az Amerikai Egyesült Államokhoz, így van.
Most nagyon érdekes a Donald Trump mondata, és akkor nagyon jellemző rá. Azt mondja, nagyszerű vezetőnek nevezte Xi Jinpinget, kapcsolatuk révén a kínai-amerikai viszony jobb lesz, mint valaha.
Aranykor lesz a kínai-amerikai kapcsolatokban is. Donald Trump a kampányban is nagy tisztelettel beszélt kínai kollégájáról, nem úgy, mint Joe Biden, amikor megérkezett Anthony Blinken, a külügyminiszter a pekingi látogatásra, és másnap egy nagy nemzetközi fórumon diktátornak nevezte Xi Jinpinget. Valószínű, Joe Biden akkor se tudta éppen, hogy milyen nap van, emlékszem az arcára, akkor Anthony Blinkennek éppen elfordult a színpadról. Nagyon fontos Amerikának Kína. Tehát, hogy az Európai Unió nem tudta az akkori 8. legnagyobb gazdaságot, Oroszországot leválasztani, csak a saját kárára. Amerikának is kell Kína, viszont nem láttunk még két napot az égen, szerkesztő úr.
Igen, ugye napirend szellemi tulajdont érintő lopás, ugye ez fáj az Egyesült Államoknak. Aztán van itt egy nagyon érdekes, a kábítószerként használ fentanil Kínából csempészett alapanyagok ügye, kritikus ásványkincsek ügye, vámok, kereskedelem, ez mind az asztalon.
A fentanil rendkívül fontos, és rengeteg családot érint. Többen halnak meg a fentanil méregtől, kábítószertől, mint közlekedési balesetben az Amerikai Egyesült Államokban. Igazából közvetve érkezik, tehát Kína exportálja a fentanilt, mint alapanyagot Mexikóba, és abból érkezik kábítószer, természetesen illegálisan az Amerikai Egyesült Államokba. Az elmúlt 10 évben a fentanil minden kétoldalú tárgyaláson szerepel. Az, hogy a gazdasági egyéb megállapodásokon belül hogyan tudják majd a két ország gazdaságát úgy összehangolni, hogy a versenyhelyzet megmaradjon, de mindenki profitáljon, az már egy sokkal komolyabb kérdés. De itt jóval komolyabb biztonságpolitikai kérdések lesznek. Venezuelában a legnagyobb befektető Kína és Oroszország volt, ismerjük azt a tűpontos bevonulást, teljesen más volt, mint Iránban, Maduro felesége már New Yorkban van, bíróság előtt felel az elmúlt évek tetteiért, de mi lesz Iránnal, sőt, én azt mondom, mi lesz Oroszország és az Ukrajnában a békét célzó tárgyalások kapcsán. Kínának nagyon fontos lesz az ázsiai hegemónia, az biztos, hogy nem fogja feladni, nem csak Dél-Kelet-Ázsiáról beszélek, Fülöp-szigetekről, vagy akár Vietnámról, a Melakkai szorosról, ami Malajzián, Szingapúron keresztül a világ termékkereskedelmének a 25%-a, de ami tabu kérdés, ami korábban tabu volt akár az Amerikai Egyesült Államoknak, Latin-Amerika, Amerika, az pedig Tajvan, és Amerikának köszönhetően az egy Kína külpolitika van, ahogy ezt februárban Xi Jinping jelezte Donald Trumpnak, Tajvan Kína része, és így fogadták tegnap az elnököt, ők két nappal ezelőtt megjelent egy sajtóközlemény.
Ugye Tajvan kérdése azért volt fontos az Amerikai Egyesült Államoknak, mert ugye a világ intelligens chip gyártásának talán a 85%-a volt ott. Aztán védekezésképpen ezt elkezdték áttelepíteni a Szilícium-völgybe. Még mindig fontos amerikaiaknak, vagy azt mondják, hogy jó, Kína kész?
Rendkívül fontos, de ennél sokkal több történt. Emlékszem, többször Pelosi asszony, a házelnök a Biden adminisztrációban Tajvanra látogatott, miközben nem ismerik el Tajvant. Több republikánus és demokrata képviselő is.
De ez provokációnak fogta
ez
fel.
Ez egyértelműen provokáció volt, és több párhuzamos amerikai és kínai hadgyakorlat volt a Joe Biden adminisztráció alatt a kínai tengeren, dél-kínai tengernek is hívhatjuk, mindegy, Tajvan szigete körül, mint az előtte 20-30 évben. Ezt biztos, hogy be kell szüntetni, de lehet, hogy erőforrása sincs már az Amerikai Egyesült Államoknak erre. Az USA kivonta Ázsiából, akár a Tajvanról is a legnagyobb hajóit, jelenleg a Közel-Keleten van. Tudjuk jól, hogy a világ jelenleg lőszer, drón, rakéta hiányban szenved, ezt nem lehet olyan gyorsan legyártani, mint a többi terméket. Óriási igény van sajnos ezekre a termékekre. Nem biztos, hogy Amerika egy több frontos háborút, már úgy sem, hogy már nem támogatja közvetlenül az orosz-ukrán konfliktusban úgy Ukrajnát, mint korábban a Biden-Harris adminisztráció alatt.
Szóval beszélnek előrelépésről, bár érdekes eszembe jutott közben, amikor, hogyha Trumpot hallgatjuk, amikor az észak-koreai vezetővel tárgyalt, ugye akkor rakétákat lőttek Japán felé, akkor utána azt mondta, hogy remek fickó ez a kis rakétás ember. Szóval lehet, hogy inkább Rubiót kell figyelni?
Marco Rubio biztos, hogy az amerikai...
Trump hangulatot adja hozzá?
Az biztos, hogy Marco Rubio és Vance alelnök az amerikai kül, belpolitika, vagy akár az elnök várományos mindkettő a következő évtizedekben meghatározhatják a világ nemzetközi és főleg az amerikai politikáját. Érdekes lesz, de a legjobb hírszerkesztő úr nekünk is, hogy Amerika és Kína tárgyal. Vigyázó szemünket Pekingre vessük.
Köszönöm szépen Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét, volt diplomatát hallották.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Május 12-én megtartotta évadnyitó tájékoztatóját a Margit-szigeti Szabadtéri Színház. Ez azt jelenti, hogy hát a nyári program, az persze, hogy összeállt, de hogy miből, egy kicsit beavatást kérünk mi is ebben, mégpedig Bán Teodórától, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház igazgatójától. Kedvi csókolom, jó reggelt kívánok, köszöntöm a telefonvonalban.
Szép jó reggelt kívánok.
Na hát mire számíthat a közönség?
Hát nagyon szépen indultunk, így ahogy említettem, május 12-én, hiszen közel 50 művész jelent meg, akik képviselték az idei szezonnak a, talán mondjuk azt, azokat a koncert, opera, musical, opera bemutatóinak a jelentőségét, és ott helyben a sajtó képviselői előtt ők, mi együtt ott voltunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon emelkedett pillanat minden évben, amikor egy ilyen nagyon komoly és nagyon erős nyári színház elindítja a program sorozatát. És ez nagyon megtisztelő mindannyiunk számára, számomra meg is megható is egyben, hiszen közel a május 16-án induló szezon egészen szeptemberig tart, és olyan nagy produkciók és olyan bemutatók és olyan nemzetközi sztárok vonulnak fel ez alatt az idő alatt, ami példátlan vagy példaértékű is mondhatjuk egyben így a magyar nyári kulturális szezonban, ha mondhatjuk ezt így szezon szerényen, és május 16-án indulunk egyébként már most szombaton egy óriási koncerttel, ami a DJ és szimfonikus, elektronikus keverék, ami most ugye nagyon divat a világban is, az itt Magyarországon is, most a Margit-szigeti Szabadtéri Színpadon, azt hiszem, hogy ilyen még nem volt Magyarországon ekkora léptékük nagy koncert, ami ugye látványában, világában, üzenetében, nagy slágerekkel, de szimfonikusokkal, elektronikus zenével gyakorlatilag egy olyan hatást gyakorol az érkező fiatalokra, vendégeinkre, ami azt gondolom, hogy páratlan lesz, lézerrel, kicsit felturbozva, szokás szerint, ahogy azt illik ilyenkor. Tehát már szombaton mi elindulunk, és így a május elég erősen indul, hiszen május következő hétvégén például már pünkösd lesz. Ez pünkösd május 22-én például a jazz, elindul a Jazz és Bor fesztiválunk, amit hát tulajdonképpen a Margit-szigeti színházi meghonosítottunk. Ez már az idei rendezvény már a harmadik lesz, és nagyon, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar jazzről, a jazz életről, vagy a nemzetközi jazz élet kiválóságainak a jelenlétével tudjuk ezt a produktumot, ezt a jazz és a bornak és a zenének a találkozását ötvözve egy ilyen nagyon különleges hétvégét szervezni. Úgyhogy Kurt Elling érkezik, majd Mario Biondi zenekara érkezik, és a harmadik nap estén például a Csodálatos Magyar Jazz, ahol a Budapest Ragtime Band, László Attila, a Fusion Circus, a Ragtime Band, említettem, és az Easy Jazz Band is előadást adnak, és napközben a borvidéket, Magyarország nagy borvidékeinek a pincészetei, 12 kiállító jön, elhozza azokat a családi manufaktúráknak a borait kóstolni, bemutatni, ízlelni, ami ott a jazzzel együtt, azt gondolom a napközben a fiatal jazzzenészekkel együtt egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas és nagyon különleges. Tehát itt vagyunk a város közepében, egy gyönyörű szigeten, és nagyon, nagyon szép programokkal készülünk. Kedvében szeretnénk járni azoknak, akik kikapcsolódásra válnak, és feltöltődésre itt a színház, Margit Szigeti Színház, Szabadtéri Színházban.
3000 fős a nézőtér, 500 négyzetméteres a nagy színpad. Milyen volt a tavalyi szezon? Azért érdekes ez, hogy milyen igény van itt, hiszen nagyon színes ez a program, nagyon változatos ez a program. Nem is lehetne mondani, hogy egyféle karaktere van ennek a színháznak.
Igen, nem is tehetjük meg, hogy egyféle karaktere legyen. Nagyon szeretjük az összes műfajt, és nekünk nagyon fontos az, hogy nagyon, miután egy nagy nézőtérrel rendelkezünk, hogy ez a nézőtér minden egyes alkalommal lehetőség szerint megteljen. Ami az előző szezonokra, mint kérdezte visszatekintve is, 80-90%-os volt a látogatottság a színháznak, közel 90 ezer ember fordult meg nálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos szám, és aminek ez köszönhető, az többek között az, hogy olyan nagy produkciók születnek meg, tehát klasszikus zenétől az operán, az operetten, a musicalen keresztül, és a könnyű zenén, vagy a jazzen keresztül, ami tulajdonképpen minden korosztályt érinthet és megszólíthat. Tehát az idén például 2+1 nagy opera bemutatónk van, mert a tavalyi Verdi Nabuccót, ami nagy sikerrel volt, azt áthoztuk az idei évre, de elemben hozzátettünk másik két opera bemutatót, Mascagninak és Leon Cavallónak a két csodálatos zenei művét, operáját, ami egyébként Szicíliában játszódik, a Parasztbecsületet és a Bajadzókot egy este, ez két alkalommal lesz majd bemutatva, új saját bemutatóként, kiváló művészekkel, a főszerepekben, címszerepekben, a zenekarokkal természetesen, és kórusokkal. A másik nagy bemutatónk az júliusra esik, az pedig Verdi Nabuccója lesz, ahol Marina Rebecca és Jusif Elvazov lesz többek között a főszereplő, de számos külföldi vendég és magyar kiválóság érkezik még. És mint említettem, a Nabucco, a harmadik két musical bemutatónk lesz, amit a Győri Nemzeti Színházzal közösen csinálunk, az az Anna Karenina, a Kocsák Tibor Miklós Tibornak a már korábban bemutatott nagy sikerű musicalja, ami most több évig hallgatott és csendben volt, most a Margit-szigeti színházban nyári szabadtéri bemutatóként jelenik meg, egyébként Bakos Kis Gábor lesz a rendezője, Miller Zoltán a főszerepben, és többek között az a szereplőgárda, akiket egyrészt a Győri Nemzeti Színházhoz, Széles Flórával, Kocsis Dénessel, és a másik nagy musical bemutatónk az augusztusra esik, a Magyar Színházzal, Zweithornnak a Wonderland musicalje lesz, ami fantasztikus, csodálatos zenei világot és látványvilágot Erkel Lászlónak, illetve Kenta úrnak a díszleteivel, jelmezeivel mutatkozik.
Köszönjük szépen. Köszönjük Bán Teodórát, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház igazgatóját. Hallották, egy elköszönésre van idő, de azt azért elárulom, Horváth Ágnes már megérkezett a stúdióba. Ő fogja vezetni a délelőtt című magazin műsorunkat, mégpedig a 9 órai hírek után, azt pedig Garam Zsuzsától hallják majd. A Jó reggelt Magyarország munkatársai pedig most búcsúznak, úgyhogy Pilinger Marian, Bényi Csaba, Szilágyi Zsolt és Törőcsik Zsolt felelős szerkesztő nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket is. Búcsúzik a műsorvezető Kakuk L. Tamás. Jó napot kívánok!
Nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
Majd ha! vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény.